Ajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1896 és 2024 között 33 nyári olimpiát rendezhettek volna, de a két világháború miatt csak 30-ra kerülhetett sor. Ezek közül három nagyon régi, még térben is időben kissé kontrollálatlan volt. Az 1900-as párizsi májustól októberig, az 1904-es Saint Louis-i júliustól novemberig, az 1908-as londoni áprilistól októberig tartott, a későbbiekben már kicsit körülhatározott. Határoltabb keretek között zajlottak az események, kivéve az 1956-os Melbourne-it, amely során az ausztrál állatbeviteli tilalom miatt Svédországban rendezték a díjlovaglás klasszikus küzdelmeit. A három időben mondjuk így fegyelmezetlen olimpiát nem számolva, a további megrendezett 27 játékok közül áprilisban tartották az 1896-os Athénit, októberben az 1964-es Tókióit és a 68-as Mexikóit, november-decemberben a már említett Melbourne-it, míg az 1988-as Szöuli és a 2000-es Sydney belelógott októberbe. A további 21 ötkarikás játékokra a klasszikus európai nyárban és nyár úton került sor, vagyis júliusban, augusztusban és szeptember elején. Az idei olimpiamentes nyáron a visszajátszás, a délelőtti pihegés, napozás, strandozás, kirándulás, kertszépítés, lakásfúrás, faragás mellé időről időre olimpiai visszatekintést is kínál, mert nyilván egy-egy olimpiai magyar arany megszületését nem lehet elégszer felidézni. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A következő két órában olyan magyar olimpiai aranyérmek közvetítéseit elevenítjük fel, amelyek július második felében, vagyis valahány éve ezekben a napokban születtek. Kezdjük a sort Növényi Norbert 1980-as aranyérmével, amelyet július 22-én érdemelt ki a színes egyéniségű birkózó. Ez volt Moszkvában a második bajnoki címünk, az elsőről, Varga Károlyéről nincs közvetítés, ugyanis a rádió nem küldött tudósítót a sportlövészetre.
Radnóti László itt nem csinál mást ma este, mint a közvetítőknek azt magyarázza, hogy hogy hívják a magyar birkózót a 90 kg-osok súlycsoportjának döntőjében. Ugyanis a prospektusban mindenütt Notniként szerepel, hiszen Notni Norbert a becsületes neve. A Növényi a sportoló név, mint ahogy édesapja, aki sokszoros birkózó bajnok volt évtizedekkel ezelőtt Magyarországon, ugyancsak a Növényi néven birkózott. Nos, hát ezt magyaráztuk, hogy a Növényi körülbelül annyi, mint Pelé a labdarúgásban. Szeretnénk, hogyha a Növényi név ilyen lenne a birkózásban is. Notni Norbert tehát, és többet úgy sem mondom ezt a nevet, maradt csak Növényi. És tessék hallgatni ezt a Norbi kiabálást, kiáltást, amit hallani. Norbertnek szól, aki a sorsolás szeszélye folytán a piros birkózó ruhát, öltözetet kapta, Diku pedig az ellenfél a kéket, aki megjelenik, fölvonul, bemutatkozik a C-szőnyegen. Hát kérem, nagy csatára van kilátás, bár azt hiszem már mindenki tudja, hiszen tegnap óta a fantasztikusan szép, a fantasztikusan nagyszerű Kanügin elleni győzelem óta tudjuk, hogy Növényinek még ki is lehet kapni ezen a mérkőzésen, akkor is olimpiai bajnok. Egyre kell vigyázni, hogy ne szenvedjen két válas vereséget, na meg arra, hogy nehogy leléptessék. De ezen az olimpián Növényi Norbertet annyira felkészültnek, annyira akciódúsnak, annyira akciógazdagnak láttuk. Még Tus királynak is kikiáltottam, hiszen négy forduló után valamennyi mérkőzését két válla nyerte, és most megkezdődik a csata. Elindul az óra, már 3 másodperc eltelt, Növényi az eddigi mérkőzésein az első menetben diktált óriási íramot, próbálta meg lerohanni ellenfelét, Dikut persze más fából faragták, jóval keményebb, a harcmodora is nagyon-nagyon, hogy mondjam, nem kifejezetten rokonszenves, előre szegzett fejjel birkózik, ezt a fejet időnként csapkodja, és íme most is össze. Puffan a két fej, óriási csattan, a Magyarország és a Nóta viszont Növényit biztatja, Serkenti, vajon Serkenti-e, és remélem, hogy a szünetben, a szünet egy percében is Serkenti majd. Hegedűs Csabát most pontosan jól látom, szembe ül velem, és most indítana a román, Növényi azonnal ledönti, nincs pont, hiszen a román nem tudta fogását befejezni, Növényi nem tudta megindítani, kezdeményezni, ezt állásból folytatódhat a küzdelem. Tehát 39 másodperc telt el eddig, és már mennyi minden történt ezen a mérkőzésen, annak ellenére, hogy még értékelhető pont nem volt. Na most kíváncsi vagyok, hogy mikor osztják ki az első intést, mert az eddig látottak alapján ez az intés egyelőre Dikunak dukál, de nem szoktak ilyen korán inteni, csak 1,5-2 perc elteltével, addigra pedig akár Növényi Norbi is elfáradhat, mint ahogy azt a Kanügin elleni mérkőzésen is láttuk tőle, amikor fantasztikus indítás után csavartszaltóval elvitte az ellenfelet, aki aztán pörgette őt, így volt 3-2, de annál a 3-2 előtti 3-0-nál akár kétvára is fektethette volna Kanügin. Most pedig a vezetőbíró Finnországból érkezett, kinéz a pontozóra és Fajolra, a szőnyegelnök, aki Franciaországból érkezett, hogy vajon akciódúsabb birkózásra serkentse őket. Én egyelőre eddig élvezem a mérkőzést, élvezem a birkózást, ha akkor is, ha akció nincs, viszont rendkívül sok a mozgás, van dinamizmus a két fiúban. És Diku sem annyira passzív, mint amennyire én szeretném őt passzívnak látni. Most például majdnem kibillenti Növényit, de aztán Norbi a talpára áll, ismét összefeszíti a két kart, megpróbálja lerántani az ellenfelet, egyelőre nem fogást keres, hanem csak mozgatja az ellenfelet, húzogatja, tologatja, mozgatja, és most már beinti a finna kéket, tehát Dikut akarja inteni 1 perc 32 másodperc elteltével. Növényi azt hiszem jó taktikához folyamodott. Nem tudom, hogy ez a taktika a Kocsis Ferrire jellemző taktika, vagy a Hegedűs Csaba iskolára jellemző taktika, de tény, hogy ebben az első menetben nem is annyira a fogásra, a nagy fogásra, a pontra törekszik, mint inkább arra, hogy mozgassa, fárassza, tönkrezúzza, felőrölje az ellenfelet. Annak tudatában, most megvan az egy pont, annak tudatában cselekszi, teszi mindezt, hogy a második menetre aztán egy fáradtabb ellenfelet kapjon, és annak tudatában, hogy neki tulajdonképpen még egy pontozásos vereség is jó. A pontot egyébként egy mögékerüléssel szerezte, érte el Növényi Norbert, mégpedig egyszerűen, amikor már Dikú alaposan ki lett mozgatva, kimozdult az egyensúlyi helyzetéből, megpróbált ellépni Növényi elől, ezt az ellépést használta ki, ledöntötte és a földön rögzítette, és még most is rajta hasal és dolgozik, megpróbálja pörgetni, vagy legalábbis imitálja a pörgetést, a mozgást azonban itt is csinálta a földön, a földharcban. Átlépett a jobb láb mellé, a két láb közé behelyezte a másik lábát, aztán átugrott a bal láb mellé ugyanígy, tehát mutatta azt, hogy ő, és most egy váldobással elviszi az ellenfelet, de nem lett dobás, ez inkább csak olyan berántás és lehúzás, de megvan a második pont, ez nagyon fontos, sőt, a harmadik, hiszen ezért két pont jár, mégiscsak váldobásnak minősült ez a fogás, ez a dobás, nagyszerű Növényi, tehát az első két percben mozgatta az ellenfelet, fárasztotta, és aztán, amikor már Dikú úgy érezte, hogy na, Növényinek tulajdonképpen elég a pontozásos vereség is, elaludt Dikú, és ez alatt két nagyon fontos akciót tudott elérni Növényi Norbert. 21 másodperccel az első menet befejezése előtt már is 3-0 arányban vezet a román versenyző ellen. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen intésből kerekedett ki a harmadik pont. Tehát volt egy mögékerülés, volt egy levitel, és volt egy intés. Így alakult ki a 3-0 arányú Növényi vezetés. Na de Istenem! Amíg én azt taglaltam, hogy ez váldobás volt, vagy csak egyszerű földre rántás. Nem volt ez egy olyan klasszikusan, szabályosan végrehajtott mozdulat, vagy gyakorlat. Számomra és számunkra, magyarok számára mégis klasszikus volt mozdulat, és klasszikus gyakorlat volt ez. Dikú rendkívül bosszúsan, mérgesen csapja össze a kezét. Nem tudom, kire haragszik most, mire haragszik, miért bosszankodik. Aztán tétóval, léptekkel, kis tánccal találja meg a széket, amire le kell ülnie, le is rogyoda, hagyja, hogy masszírozzák őt. Én addig gyorsan megkérdezem Szűcs Ferencet, megkezdődött-e már a Magyarország NDK férfi kézilabda mérkőzés?
Még nem kezdődött meg, kedves hallgatóink, ma este férfi csapatunk az NDK-val mérkőzik, előtte a spanyol-dán összecsapást bonyolították le, nagy küzdelemben a spanyolok 20-19-re győztek. E pillanatban kezdődött meg a találkozó, de visszadom a szót birkózásra Malogi Zoltánnak.
A birkózásra, ahol van már egy bronzérmünk, Seres Ferenc szerezte ezt a 48 kg-osok súlycsoportjában. Van már egy biztos ezüstérmünk, amit szeretnénk aranyra váltani, ez Tóth Istváné, aki Növényi után lép majd szőnyegre a görög Migiákis elleni mindent eldöntő Kiki csatában, és van szintén egy biztos ezüstérmünk, ez Növényié, de ezt is szeretnénk aranyra váltani ezen a mérkőzésen. A jelen pillanatban nagyon fényesen és fémesen csillog ez. 3-0-ra Növényi vezet, megkezdődött a második menet. Ne feledkezzünk meg a férfi tornász csapat bronzérméről sem, amelyet a Dvorec sportában szereztek. És arról sem, hogy a női kosárlabda válogatott legyőzte az olaszokat, 2 forduló után veretlenül áll most. A román próbál fogást indítani, Növényi lehet taktikus. Most arra kell vigyázni, mondom, csak arra, hogy képvál ne legyen a dologból. Nyugodtan ellazsálhat, nyugodtan még intéseket is összeszedhet, na azért sokat nem. Csak azért, hogy nehogy valami kockázatos dologba belemenjen Növényi. Szóval, hogy mondjam? Én ugyan a labdarúgásban azt szeretem, hogyha egy csapat, ha berúgta a második gólt, rúgja be a harmadikat is, de azért 2-0-3-0 után, 3 gólos vezetés után általában másképp játszik már egy csapat, mint ahogy most is Növényi egy kicsit másképp birkózik. A finn mérkőzés vezető roppant erélyesen elküldi Hegedűs Csabát és a románok edzőjét is a szőnyeg menti székről, és a körön, a kör mérkőzés területen pedig tovább folyik a két birkózó tánca. Eltett 3/4 perc a második menetből, fogás és akció nélkül most Növényit akarják inteni. Ha a bírák, ez az, amiről beszéltem, hogy ez az 50 másodperc kegyetlen semmittevés. Mert tulajdonképpen néző szemmel nem történik semmi ezen a szőnyegen. Gyakorlatban azonban 2 90 kilós test egymásnak feszül minden erővel, minden izommal, minden innal, minden erővel, minden akarattal. Roppant megterhelést jelent ez a két versenyzőnek, és roppant figyelmet, koncentrálni is kell, minden mozdulatot nagyszerűen összehangolni. Tehát megintették Növényit, előnye már csak 2.31, de mondom, a pontozásos vereség is jó, csak ne léptessék le. Tehát Növényinek mindkét menetben, a másodikban és a harmadikban is feltétlenül akciópontot kell még elérnie. És ha arra gondolok, hogy a szovjet Kanigin elleni tegnapi óriási csatájában a harmadik menetben kapta csak az első intést, akkor megint egy kicsit izgalmasabbá válik a küzdelem. Középen, a szőnyeg közepén, a kör közepén, szinte a középpontban akaszkodnak össze a finn bíró, aki alapos sörpocakot visel, elém áll, így most nem látom, de most már igen, hogy valahogy rogyasztani próbál Növényi, de nem sikerül a rogyasztás. Amolyan kérdőjellé görbült Növényi, elől a fej, elől a térd, hátul a hát, és aztán most megfogta az ellenfél a román fiú Növényi nyakát, de szerencsére kicsúszott a szorításból, az ölelésből Növényi Norbert feje. Nem sikerült még Norbinak ebben a menetben pontot elérni, de a hatás-visszahatás, intés-visszaintés elve alapján most a soron következő intett természetesen a román versenyző lesz. Higgyék el, kedves hallgatóim, Növényi ebben a második menetben, most ebben a második menet második percében sem produkál többet, mint az első menetben, a román sem, tehát alig, hanem egy kicsit beletörődtek sorsukba, beletörődtek az eredménybe, beletörődtek abba, hogy Növényi egy mögékerüléssel és egy levitellel szerzett pontot. Egyébként most mondják be, hogy Szalnyikov világrekorddal nyerte az 1500 méteres gyorsúszást, és a szovjet közönség ezért tapsolt egetverően, így nagy örömmel. Tehát kétszer intették eddig a román versenyzőt, egyszer Növényit, az állás 4-1 a magyar fiú javára, még 56 másodperc a hátralévő mérkőzésidő, a második menetből. Növényi előre szegzi fejét, megpróbálja ezúttal alulról két kézzel megszorítani, beszorítani az ellenfél bal karját, aztán most fordítva Diku próbálja ugyanezt cselekedni. A lényeg az, hogy valahogy az ellenfél hóna alá akar férkőzni Növényi a jobb karral alulról, a ballal kezdetben fölülről, most aztán azzal is alulról, most átkulcsolja valahogy az ellenfél derekát, meghúzza, és most egy csípődobással el tudja vinni őt Diku, el tudja vinni, de Növényi kapaszkodik, kegyetlenül kapaszkodik, kikerülnek a zónán kívülre, meg a területen kívülre, de szerencse. Norbinál megvolt a fogás, átszorította az ellenfél derekát, de nem hiába, Diku úgy látszik a csípődobáshoz ért, vagy legalábbis a feltérképezésben benne volt, hogy alkalmaz csípődobást is. Növényi a fogást megpróbálta alkalmazni, de a testét nagyon távol tartotta Dikutól. Aztán, amikor úgy érezte, hogy mégiscsak lehet kezdeni valamit, közelebb került, abban a pillanatban aláfordult a román, de nem kellően gyorsan, nem tudta megrántani Növényit, és így a csípődobásból nem lett végül semmi, de nagyon kínlódott, nagyon erőködött, nagyon próbálkozott a Diku, a román versenyző ezzel, ez az a fölösleges volt, de gondolom megbocsátanak a hallgatók. 3 másodperc, 2-1, és véget ért a második menet is. Növényi Norbert tehát 3 ponttal vezet a román Diku elleni mérkőzésen. És közben gondolom az uszodában is zajlanak az események. Az 1500 gyors világcsúcsa után feltehetően újabb döntő zajlott már le.
Lezajlott, és világcsúcsot ugyan nem, de európai és olimpiai csúcsot hozott. Hát Michelle Fordnak, az ausztrálok aranyszínű lányának ugyancsak elege lehet az NDK-s ellenfelekből. Tegnap 700 pillangon 3 NDK-ssal, ma 400 gyorson ugyancsak 3 NDK-ssal kellett verekednie. ezúttal még a tegnapinál is vesztesebb csatát vívnia. 100 méter Petra Schneider, akinek tulajdonképpen semmi köze az egészhez, hiszen ő a 400 méteres vegyesúszás világcsúcstartója, elrohan, 59-57-tel kezd, aztán vezet, 2-1-86, a 200, 3-5-12, 300 részideje, és még mindig vezet 350, és aztán feltűnik valahonnan a háttérből, a képernyőn túlról Ines Dirs, utána ered, 380-nál utoléri, egy pár kétségbeesett tempó, birkózás, és Ines Dirs 4 perc 8,76 századdal győz, megjavítja Petra Tümer 4-8-91-es európai olimpiai csúcsát. Petra Schneider második 4-9-16-tal, Carmela Schmidt ugyancsak az NDK-ból harmadik 4-10-86-tal, szegény Michel Ford negyedik, neki ezúttal semmilyen színű érem nem jutott. A világcsúcs továbbra is az ausztrál Tracy Wickham birtoka 4-6-28, de hol van Tracy, aki két évvel ezelőtt csodákat művelt 400-on és 800-on és fantasztikus világcsúcsokat hozott Nyugat-Berlinben? Világbajnoki aranyakat nyert. 17 éves kérem, és itt kérdeztem, érdeklődtem, azt mondják, hogy fizikailag, idegileg teljesen kimerült, abba hagyta az úszást. Hát szó, ami szó, amíg egyik oldalon lelkendezünk és újongunk, addig azt is észre kell vennünk, hogy azért nagy emberevő ám ez a kemény sportág. Átadom a szót Novotny Zoltánnak.
2 perc 20 másodpercre az olimpiai aranyéremtől Növényi Norbert 4-1-re vezet változatlanul a harmadik menetben. Még az első menetben szerzett pontot egy mögékerüléssel, utána intéssel növelte előnyét, majd egy földre vitellel folytatta. Most karfeszítésért lehet, hogy megintik Növényit, nem tudom. Lehet, hogy nem. Minden esetre a földre zuhanás pillanatában elkapta az ellenfél jobb karját és hátra húzta. Bíró azonban abban a pillanatban, amikor ez a mozdulat ugyan vétlennek is minősíthető volt, abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, gyorsan sipolt és fölállította a két versenyzőt, tehát egyrészt nem akart sérülést elérni, másrészt pedig nem akarta, hogy hát valami szabálytalan mozdulat következzen be. Elindít Diku egy váldobás, de Növényi okosan lelép, ellép róla, tehát nem történt fogás. 1 perc 53 másodperc a még hátralévő játékidő. Karddal és örömünnep itt a CSKA csarnokban, fennel lengenek a piros-fehéri zöld zászlók. Egyértelmű, amire fel kell készülnünk, kedves hallgatóink. Növényi még pontozásos vereség esetén is olimpiai bajnok, de kérem, egyelőre 4-1-re vezet, amikor 1 perc 49 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Megszólal ismét a finn játékvezető sípja, folytatódhat a küzdelem. Középen feszül egymásnak a két test. A kórus időnként vált, mennyi lelemény az ide látogatott magyar turistákban, a magyar dolgozókban, akik itt a Szovjetunióban, Moszkvában dolgoznak. Most Növényi próbál belépni egy csípődobásra, de eltáncol előle a román versenyző. Aztán Növényi majd próbál megint csak biztos támaszt keresni, azt mutatni, hogy ő az aktívabb. Kétszer intették már Dikut, Növényi csak egyszer, 4-1 az előnye. Norbi a kiáltás. Most már csak arra kell vigyázni, hogy nehogy egy óvatlan pillanatban Diku két várra fektesse Növényi Norbertet. Még 1 perc 15 másodperc. Ezt az 1 perc 15 másodpercet bírni kell. Változik a közönség szurkolásának ritmusa. A taps gyorsul, ritmusosabbá válik. Ezt kell, erőt kell önteni még Növényibe. A szíve megy már jóformán csak előre. Fárad, mint ahogy Kanigin ellen is elfáradt a harmadik menet végére. 1 perc 60 teljes másodperc a még hátralévő mérkőzés idő. De fáradt már a román versenyző is. Ezt abból látom, hogy most befordul egy váldobásra, de abban a pillanatban, ahogy aláfordul, Növényi alá fordulna, már nincs erő, nincs torítás, egyszerűen leesik a földre, anélkül, hogy magával vinné, magával rántaná Növényit is. Középről folyik a küzdelem. 50 másodperc még mindig a hátralévő játékidő. 4-1-re Növényi vezet, kitűnően felkészült birkózó Növényi. Hegedűs Csaba szavai járnak az eszemben, amikor az edzőtáborban találkoztam Növényivel és Hegedűssel. Megint elindított majdnem egy csípődobást a román, de egyszerűen Növényi visszafogta ezt, aztán be kell jönni a középre. 40 másodperc. Szóval az edzőtáborban Növényitől megkérdeztem, hogy mit szeretne Moszkvában. Növényi azt mondta, hogy minél jobb eredményt. Aztán nagyon halkan azt, hogy nyerni szeretnék. Hegedűs Csaba azt mondta, hogy nem jó, nyerni akarok, tanuld meg, nyerni akarni kell és nem szeretni. 30 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Növényi Norbert a 90 kg-osok súlycsoportjában, Hegedűs Csaba utóda nyugodtan, hiszen Hegedűs Csaba ebben a súlycsoportban fejezte be a versenyzést. 8 esztendővel ezelőtt Münchenben ő szerezte a magyar sport történetének 100. olimpiai aranyérmét. Most pedig íme a tanítvány, akinek Bolla József is edzője, és gondolom edző volt az édesapa, idősebb Növényi Norbert is. Most a tanítvány 10 másodpercnyire az olimpiai aranyéremtől, itt most már nem lehet baj. Számol mindenki kórusban, a riporter se tehet mást. 5-nél folytatjuk, mert 8 perc 55 másodpercnél áll a küzdelem. 3, 2, 1 és vége! Növényi Norbert olimpiai bajnok! És mennyire más az öröme most, mint Kanigin ellen. Kanigin ellen táncolt, ugrált, cigánykereket vetett, fejtámaszt mutatott be, hídba ment, és most kezdi a táncot. Előbb letérdelt, lement hídba, megcsókolta a bírót, a finn játékvezetőt, aztán megcsókolja Dikut, az ellenfelet. Harmadszor találkoztak, bocsánat, negyedszer találkoztak életükben. Tavaly San Diego-ban Növényi 4-3-ra kikapott Dikutól, de még az az első fordulóban történt, és utána Diku kiesett, így második lehetett, ezüstérmes lehetett akkor Növényi Norbert. Aztán a másik két mérkőzésen győzött, és haj, fölugrik a román edző nyakába is Növényi. Madarat lehetne vele fogatni, de gondolom ez olyan dolog, hogy Növényi fogott már rengeteg madarat, hiszen ez a hobbija, a madárgyűjtés, a madarászat. Ugrál, és végül Hegedű Csaba nyakába ugrik, a tanítvány, vagy mondjuk inkább így, az utód, és hát a századik olimpiai bajnok, a szövetségi kapitány, és a birkózás első olimpiai bajnoka. Gyertek ide a kiáltás, és bár ugyan én is ezt szeretném, hogy jöjjön ide Növényi Norbert és mestere Hegedű Csaba, hogy a rádió mikrofonja előtt is gratuláljunk neki, de nagyon-nagyon messze van ide tőlem, és nagyon hosszú az út ide, és azt hiszem, egy darabig nem lehet folytatni a küzdelmet, és mit szól a nemzetközi birkózó vezérkar ehhez, hogy íme egy magyar olimpiai bajnokság született a CSKA a fedett atlétikai pályáján, Növényi olimpiai bajnok, és hogyha itt helyreáll a rend, akkor egy újabb magyar vívja a döntőjét, Kiki csatáját, a görög Midiákisszal.
1980-ban az olimpián Növényi Norbert sikere hozta a második magyar aranyérmet, egy nappal később szállította a harmadikat a szintén birkózó Kocsis Ferenc.
40 másodperce tart Kocsis és Bikov csatája. Hajrá Csikó, ez zeng a csarnokban. Többen vannak a magyarok érzésem szerint, legalábbis a fülem ezt érzi. Bent a szőnyegen pedig a két régi vetétás, 5 éve ismerik egymást, lehet, hogy régebben. 5 éve rengeteg versenyen találkoztak, vagy legalábbis sok versenyen figyelhették egymás mozgását. Idén, mintha kerülték volna egymást. A felszabadulási viadalon nem Bikov képviselte a szovjet színeket, hanem Mikrotichev. Hegedűs Csaba viszont egy ragyogó taktikai húzással Kocsist egy más súlycsoportban indította el, nehogy eldöntse ezzel a szovjetek válogató versenyét, hogy kiinduljon Mikrotichev, vagy pedig Bikov az olimpián Kocsis ellen, és mivel az utóbbi időben Kocsis rendre megverte Mikrotichevet, Bikov mellett döntöttek, de Bikov sem győzte még le Kocsist. 1976-ban úgy nyert olimpiai bajnokságot a szovjet Bikov, hogy Toma volt akkor a magyar színek képviselője, hogy Tomát leléptették ellene. És most 1 perc 20 másodperc elteltével a világon semmi nem történt a szőnyegen. Vajon miért csinálja ezt a két birkózó, ki érti ezt? Kocsis minden esetre az első menetekben általában keveset akciózik, inkább figyelmeztet, felhívja a figyelmet arra, hogy ő mozog, megpróbálja szétrázni az ellenfelet, megpróbálja megragadni, megpróbálja kimozgatni az egyensúlyi helyzetéből. Most pedig az első intést megkapja Bikov, ezzel Kocsis már is 1-0-ra vezet, ennek csak örülhetünk. Egyfelől fütty, gondolom a szovjet nézők fütyülnek, akik nem értenek egyet az ítélettel, másfelől a taps, ez pedig a magyar szurkolók véleménye. Teljesen mindegy volt, tulajdonképpen elárulom, hogy ennél a szituációnál kitintettek meg. 1 perc 45 másodperc tapogatózás, fogáskeresés, kivárás ott benne a szőnyegen. Rúga hajrá Csikó, és most visszainti Kocsis. Ez a birkózás iratlan szabálya, törvénye tulajdonképpen, hogy amikor a két egyenlő erejű, amikor a két tétóvázó versenyző ott benne a szőnyegen, nem igen kísérli meg támadni a másikat, amikor az atya úristen se tudja eldönteni, hogy ki a kezdeményező, ki a passzív, akkor előbb megintik talán ilyen feldobásos alapon az egyiket, majd fél perc múlva a másikat. Ez történt eddig, tehát egy-egy intés mindkét oldalon, eltelt 2 perc, 6 másodperc, 1-1 a mérkőzés állás az első menetben. Kocsis változatlanul követi az gondosan előre felépített taktikáját. Bikovval nehéz akciózni egyébként is, nagyon kötött, zárt, birkózású versenyző, roppant kemény, roppant erős, tehát nehéz a közelébe férkőzni. Körülbelül olyan a helyzet, mint tegnap a Tóth Migiákis mérkőzésen volt, mennyivel jobb birkózó persze Bikov Migiákisnál, na de hát mindegy, ezt hagyjuk. Kocsisnak nem szabad véleményem szerint a kettős leléptetésre építenie, bár a kettős leléptetés is az ő olimpiai bajnoki győzelmét jelenti, nem szabad, hiszen éppen láthat a mai napon is, meg a tegnapi napon is, hogy mindenki, aki erre épített, veszített. Veszített Tóth a döntőben a görög Migiákis ellen, és veszített ma a 100 kg-osok vérkőzésén a lengyel Bierla, aki a kettős vereségre épített. 2 perc 42 másodperc telt el, már-már fütty a két birkózó, hogy úgy mondjam, a két 16-os között játszik futball nyelven. 10 másodperc az első fél menetből hátralévő versenyidő, és valami újat próbálnak a bírák. Martinetti szőnyegelnök, ugyanaz a Martinetti, aki tegnap Tóth mérkőzésén volt a szőnyegelnök, megint teti Bikovot. A legritkább esetben fordul elő, hogy egy meneten belül három intés, sőt az első meneten belül három intést kiosszanak. Minden esetre mi örülünk ennek az intésnek, ez azt jelenti, hogy Kocsis egy pontos előnnyel vonulhat az egy perces pihenőre az első menet végeztével. Bikov, Anatoli Bikov,
A 74 kg-os súlycsoportban nyert már olimpiát, nyert már világbajnokságot, idén került vissza a válogatottba, csak úgy, mint Blagice vagy Nalbandyan, Szabunov vitte vissza a válogatott mestere. Egyébként a Dinamo Almaata versenyzője, csak úgy, mint Uskenpirov, egy almaatai nyert már itt a moszkvai olimpián, nyerjen még egy. 1978-ban szerepelt legutóbb világversenyen, akkor EB-ezüstérmes lett Kocsis mögött. Kocsis Feri a döntőben a 8. perc közepén nyert leléptetéssel. Egy évvel korábban Göteborgban a világbajnokságon 5-4-re győzte le az olimpiai bajnokot Kocsis Ferenc. Anatoli Bikov eddig egyetlen egyszer nyert magyar versenyző ellen, Montrealban Tomát léptették le ellene, 75-ben a Minszki világbajnokságon Tomát is és Bikovot is leléptették. Idén nem találkozott Bikov Kocsissal, az aschaffenburgi kieséses viadalt úgy nyerte Kocsis, hogy a bronzérmes Bikovval nem kellett mérkőznie, míg a szovjet olimpiai bajnok a Werner Zélenbinder emlékversenyen úgy lett első, hogy Kocsissal nem találkozott, hiszen a kiváló magyar birkózó betegség miatt két győztes mérkőzés után visszalépett, és Zeng Zsuzsa minden bele megkezdődött a második menet, sőt már el is telt 12 másodperc belőle. Kocsis 2-1-re vezet. Kocsisnak a második menetek szoktak kedvezni, szoktak feküdni. Vajon most olyan lelkesedéssel, vehemenciával támad-e? Aztán Bikov kinéz a mérkőzés vezetőre, Kocsis megsimogatja egy kicsit az arcát, nem kérek az ilyen simogatásból. Tehát Bikov kinéz a mérkőzés vezetőre, mintha reklamálna, hogy Kocsis a passzív, aztán a mérkőzés vezető megcírogatja, vagy inkább úgy hátba paskolja Kocsist, hogy Kocsis passzív. Kocsis megpróbál beférkőzni az ellenfél hóna alá. Rettenetesen félek, bár nekem nem szabad félnem, beszélnem kell, amit látok. De egyelőre csak azt látom, hogy két test, Kocsis és Bikové egymásnak dől, egymásnak feszül. Amitől félek az, hogy Kocsis a kettős leléptetésre épít, a kettős vereségre. Ugyanazzal ő olimpiai bajnok, de nem tudom, hogy szabad-e építeni a kettős vereségre. Kellene egy akció. Kocsis Feri, milyen szép akciókat láttunk tőled a dán Jégergárd ellen, a jugoszláv Kaszap ellen, a bolgár Sopov ellen, talán az volt a leglényegesebb a ide vezető úton. A román Minea ellen, vagy a finn Huhtala ellen, hátrányos helyzetből. Huhtala vezetett 3 ponttal, amikor már leléptetni akarták Kocsis Feri, de sikerült két vára fektetnie. Milyen bravúros két vállal, kockázatos két vállal, kockáztatni kell akkor. És 4 perc 18 másodperc telt el. A mérkőzés vezető egyet lép jobbra, egyet balra. Nem néz ki, most néz ki a pontozó bíróra, azt hiszem Ferit fogják inteni. Feri épít a kettős leléptetésre. Tulajdonképpen lehet, hogy nem is csinál más most a második menetben, mint pihen egyet. Dolgozzon Bikov, hitesse el, hogy ő a jobb. Aztán, ha megvan ez a második intés, két-két intés mindkét oldalon, akkor jön majd Kocsis, gondolja ő. Hegedűs Csaba bekiabál valamit, mozog a székén, jobbra-balra Hegedűs, én előre-hátra, van kerék ezen a széken, gördülhetek előre-hátra. Kocsis egy kicsit fáradni látszik. A száján keresztül, tátott szájon keresztül is kapkodja már a levegőt. A mérkőzés vezető nagyon jó pillanatban állítja meg ezt a küzdelmet. Kocsis most vehet néhány mély lélegzetet. Akciódúsabb birkózásra inti mindkét fiút. Bikov előre dől, aztán rántani próbál egyet Kocsis Ferin. Kocsis nem hagyja magát. Taszít most Bikov egyet. Bikov most egy pillanatban megpróbál aktívabbá válni, hiszen várja az intést, várja Kocsis megintését, várja az egyenlítési lehetőséget. Vajon Kocsis elérti-e ezt a szándékot, mert ha igen, akkor most Kocsisnak kellene előre menni. Egy perc a második menetből. Esetleg már a második menetben döntésre lehetne vinni a dolgot. Akciót még nem láttunk, Kocsis intik. 5 perc, 12 másodperc a hátralévő idő a második menetből, illetve beszélek már itt össze-vissza. 5 perc, 12 másodperc telt el az egész mérkőzésből, 48 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Kocsis bemutatták, hogy intik, de nem intik meg. Martinetti, a szőnyegelnök ismét akcióra serkenti a két birkózót, és Kocsis, ha eddig nem okult, akkor most kell okulnia, hogy ebben a 40 másodpercben nagyon sokat ki kell adni magából. Lerántja egy kicsit Bikov fejét, aztán elengedi. Aztán megint csak megpróbál aláférkőzni. A bal kar már bent van a jobb hón alatt, a jobbat kellene még bevinni. Megvan a kulcsolás, el tudja-e húzni Kocsis? Nem, Bikov hihetetlen erővel kirántja magát ebből a szorításból, ebből az ölelő szorításból. Aztán megint csak Kocsis próbálkozik. Én nálam most egy pillanatban Kocsis az aktívabb, de félek, hogy ilyenkor nem veszik ezt észre a bírák. El kellene hitetni. 16 másodperc, kellemetlen 16 másodperc. Mégiscsak észrevesz valamit a mérkőzés vezető, bár nem akcióra serkenti Bikovot, hanem a szabálytalan fogás ellen, a nyakfogás ellen inti, illetve figyelmezteti. Az intés az egészen más. 8 másodperc. Nehogy az történjen, mint Tóth mérkőzésen, amikor a második menet leteltével intették meg Tóthot. 3 másodperc, 2, 1, és e pillanatban vége a második menetnek. Nézem a mérkőzés vezetőt, nézem Martinettit, a szőnyegelnököt, a pontozóbírót. Egyik sem csinál semmit, úgyhogy marad a 2-1-es vezetés, nem következett eddig be az, ami a Tóth Migiákis mérkőzésen bekövetkezett. Kocsis Feri egyébként 27 esztendős. A világbajnokságokon nagyon szépen haladt előre. 1977-ben bronzérmes, 78-ban ezüstérmes, 79-ben aranyérmes lett. Európa-bajnokságot kétszer is nyert, tavaly és tavaly előtt. Az idei Európa-bajnokságot kihagyta.
sokszoros magyar bajnok. Otthon óriási csatákat vívott a 74 kg-osok súlycsoportjában Toma Mihállyal, és mivel 73 és 76 között Toma Mihály a nemzetközi versenyeken egy-egy bronzérmet elcsípett, eredményesebbnek látszott az ő szereplése. Hiába nyert olykor-olykor Kocsis Feri bajnokságot, hiába érezték sokan azt, hogy talán Kocsis egy árnyalattal jobb. Az akkor virágkorát élő Toma Mihálynál mégis szinte mindig Toma volt a válogatott. A fordulatot, a változást a Montreal utáni év jelentette Kocsis számára, és roppant eredményes, hiszen minden világversenyről jóformán, ahol elindult, legalábbis 77 óta éremmel tért haza, és így van ez Moszkvában is, hiszen ezüstérme már van, ezt kellene most az utolsó 3 percben aranyra váltani, aranyossa váltani, be aranyoztatni, csillogóbbá tenni. Hű, micsoda, már harmadik menetre van kilátás. Itt most már mindkét versenyzőnek mindent bele kell adni. Már fel kell fedni a kártyákat. Bikov csak úgy lehet olimpiai bajnok, ha akciózik, ha előre megy. Lehet, hogy eddig ezt a 6 percet ő állta és ő pihente végig. Idézőjelben pihente. Butaszó, rossz szó ez a pihenés. Hiszen más ember már alig állna a lábán ennyi küzdelem után, ennyi egymásnak dőlés után, ennyi szorítás után, ennyi fogáskeresés után, ennyi fogásbontás után. És most benn középen Kocsisnak is előre kell táncolni, vigyázni kell mindenre. Egy óvatlan pillanat, és az, amiért 4 éven át dolgozott, az, amiért egész éven át keményen tréningezett, amivel lefeküdt este és fölébredt reggel, hogy jól akar szerepelni az olimpián, minél jobban akar szerepelni az olimpián, ez szerte foszlik akkor, ha egy-egyet óvatlan mozdulatot tesz. 2 perc, 15 másodperc a hátralévő vérkőzés idő. Ez most nem az az óra, mint az előbbi, ahol egy percre megállt valamiért. De az is lehet, hogy én néztem el. 2 kemény perc, 2 nehéz perc. Bikov letérdel, aztán bevetődik már, mint oda csattintja az arcát, a fejét Kocsis arcához. Kocsis előre dől, fogásbont. Egyáltalán nem szép mérkőzés, de nagyon izgalmas, nagyon érdekes mérkőzés. Kit érdekel most a szépség, amikor az olimpiai bajnoki cím forog kockán? Kocsis birkózásában megcsodálhattuk a szépséget. Megcsodálhattuk, amikor Jäger Gárdot szaltózta le a dán fiút, akkor, amikor Kaszapot a jugoszlávot döntötte le, vagy amikor Sopov ellen azt a váldobást végrehajtotta 1-2-nél, és a kéket mutatják. Hegedűs a magasba ugrik, 7 perc 21 másodperc elteltével, amikor arra emlékezem, hogy Kocsis hogyan jutott el a döntőkapujáig, hogyan jutott el a döntőig, Martinetti svájci szőnyegelnök jóváhagyja a mérkőzésvezető és a pontozóítéletét, megintik harmadszor Bikovot, a szovjet versenyzőt, aki odaballag hegedűshöz, Kocsis hasra fekszik, átlendül a fején, fejtámaszva, rendkívül boldog, és a lényeget már úgy is hallják a hangból, érzik hallgatóink. A lényeget most mondom, Kocsis Ferenc olimpiai bajnok.
Ez volt az 1980-as olimpia harmadik magyar bajnoki címe, július 23-án született. 2 nappal később jött a negyedik, ezt a tornász Magyar Zoltán szerezte. A hírek után ezt is felelevedítjük, de előtte lefújjuk a port Magyar Zoltán első olimpiai aranyának közvetítéséről is. Úgyhogy maradjanak velünk!
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
No care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elődöntős a női párbajtőrcsapat a Vívó VB-n. Holnaptól rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös rév, főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Magabiztos hazai győzelemmel kezdte az új idényt az MTK a labdarúgó NB1-ben. A fővárosi együttes 3-0-ra győzte le a Zalaegerszeget az első forduló tegnap esti záró mérkőzésén. Keresi Zalán két gólt is szerzett a találkozón, az ETE új vezetőedzője Filipe Cselikájá pedig vereséggel debütált. Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúzzal az AZ Alkmaar, erről számolt be tegnap este a holland klub. A 19 éves kétszeres magyar válogatott labdarúgó 2029-ig szóló megállapodást írta le, amely további egyéves opciót is tartalmaz. A támadó 2025 óta erősíti az Alkmaart, az előző idényben a klub utánpótlás és második csapatában 39 tét meccsen 33 gólt szerzett. Áprilisban a Shakhtar Donetsk elleni konferencialiga mérkőzésen mutatkozott be a felnőtt csapatban, majd a bajnokságban háromszor a kispadról szállt be, sőt a magyar válogatott két júniusi felkészülési találkozóján Finnország és Kazasztán ellen is pályára lépett. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 31 éves játékos az előző szezonban a Sopron együttesével bajnoki bronzérmet szerzett. Emellett megnyerte a magyar kupát. A harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel elődöntős a női párbajtőrcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású együttes a negyeddöntőben az Egyesült Államok csapatát győzte le 43-38-ra. A magyar férfi tőrválogatott viszont vereséget szenvedett a negyeddöntőben, így legjobb esetben az ötödik helyen végezhet a VB. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkott a csapat két győzelem után a hazaiaktól kapott ki a legjobb nyolc között 45-37-re.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Most szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több más határozathozatal mellett a mai napi renden szerepel az a törvénymódosítás is, amelynek alapján a vármegye elnevezés megyére, a főispán pedig kormány megbízottra változik. A képviselők ma elkezdik tárgyalni az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos előterjesztést is. Az ülés ezekben a percekben kezdődik. A KDNP arra kéri a kormányt, hogy nyújtson 100 millió forint gyors segélyt a tegnapi vihar kárpátaljai magyar károsultjainak. Acsa Lőrinc, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy tegnap Kárpátalján is többeknek veszélybe került a lakhatása, sok mezőgazdasági dolgozó megélhetése is a vihar okozta károk miatt. Itthon tegnap főként a fővárosban is környékén riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat. A délutáni erős szél után több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított null pontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegésekkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A kérdőívet két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók nagy arányban támogatják a többi között az illegális utcai versenyzés elleni szigorú fellépést, a gyorshajtók szigorú felelősségre vonását, az átlagsebességmérés bevezetését és egyes szabályok automatikus kamerás ellenőrzését. A közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány.hu oldalon. Holnaptól rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös sév. A szerelvények csak Kaszásdőlő és Békásmegyer, illetve Szentendre között járnak jövő péntekig karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.
Közlekedés.
Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után munkavégzés folyik. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres a torlódás. Aztán az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte napos száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Magyar Zoltán, a lólengés sokszorosa bekoronázott királya Montreálban és Moszkvában is olimpiai bajnok lett. A két nagy siker között 4 év és 2 nap telt el. Ugyanis 1976-ban július 23-án, 1980-ban pedig július 25-én repkedett a kápák között a szerenkéti döntőben. Kezdjük a sort a montreáli bajnoki címének felelevenítésével.
Zoli már fönnáll a dobogón, egymás kezét fogjuk, miközben beszélünk, csak sikerüljön, és Romás Ivár itt. Jaj! Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan, megvan a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy, és megvan!
Megvan! Megvan! Megvan! Megvan! Megvan!
Bízunk megvan! Benne, hogy úgy ér
csodálatos. Csodálatos! A tapsihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási futat a tapsiharban!
Elsőnek Bordán Dezső gratulált neki, keresjük Víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egyedzőt. Én bízom benne,
én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
És most várjuk 9,9!
Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglati! Sikerült a győzelem!
Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
És Pataki Ferenc után tehát ismét olimpiai bajnokot ünnepelhet a magyar sport és a magyar tornasport. Ünnepélyes eredményhirdetéskor magyar olimpiai bajnokot ünnepelhetünk. Kétszeresen magyar, hiszen Magyar Zoltánnak hívják. És most egy kis történet, egy kis előtörténet. Urvári Sándor átadja talán Vízlászlónak majd a mikrofon és a helyet, hiszen szeretném elmondani, hogyan is jutott el ez a 22 esztendős fiatalember az olimpiai bajnoki aranyéremig. A telepi utcai iskolában Harmat József tanár úr fedezte fel, mint gyermektornást adta át Vízlászlónak. Éppen akkor végzett Vízlászló a TFN, és a központi sportiskola női edzője volt hivatalosan, de közben a Ferencváros iskolájában egy csoportot vett át. Ebbe került magyar, hány éves volt akkoriban Víglászló, és mennyi Magyar Zoli?
12 éves volt, és én pedig
23.
Ifjú korában azonban Zoli többen megelőzték, nem ért el nagy eredményeket.
Saját csoportjában sem tartozott az elsők közé, hiszen az első csapatba, ami az én kezem alatt versenyzett, az első csapatba nem tudott bekerülni Zoli, csak hetedik ember volt mindig.
És ki a magyarázat? Mi a titok nyitja?
Nagyobb állóképessége van, és nagyobb munkábírása van Zolinak, mint talán az összes többi tornászomnak volt annak idején.
A fordulat München előtt következett be. Az alig 18 éves Zolit már az esélyesek között emlegették, de ott az olimpián Münchenben nagyon erős gyakorlatát elrontott.
Nem tudott fináléba kerülni.
Volt némi elkeseredés, de aztán újra munkához látott a Víg Magyar kettő. A magyar vándor mellé hosszú, gyötrelmes munkával egy új elemet építettek ebben, a magyar orsót.
Az orsót körülbelül másfél évvel ezelőtt építettük be a gyakorlatba. Előzőleg is már hosszú éveken keresztül próbálkoztunk vele, de nem tudtuk hol elhelyezni a lobon. És később jutottunk arra, hogy arra a megállapodásra, hogy itt a gyakorlat legelején lesz a legjobb hely.
Még néhány pillanat, és szólítják a mi olimpiai bajnokunkat, aki sok-sok esztendő kemény munkáját fektette abba, hogy valóban elérje élete vágyát, élete álmát az olimpiát. És a verítéket megérő harapta a mai este egyik legnagyobb kapcsolatát a fórumcsarnokban, és gondolom a televíziók egyébként. A világa mindenütt, sok mondják, Agyan Zoltán, Andrés, első Magyar Zoltán és Szalági Árpád, a Vörös Vásárról nevezi az érmet, az aranyérmet, most a képfogás. Milyen boldogság lehet ott állni és kezet szorítani. Legalább 100 újságíró, egy fél tucat rádióriporter Karmaiból ragadtam ki Magyar Zoltán, és egy kedves kanadai rendőr, Jacques Lali Berté kísérte fel ide a rádió mikrofonjához, annál is inkább, mert feleségét Erzsikének hívják, természetesen magyar. Nos tehát Zoli, itt ül a mikrofonnál, a győztes nyilatkozatát hallják, kedves hallgatóink, hajnali 3:30 magyar idő szerint.
Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem ezt az olimpiát. Nagyon sokat dolgoztam érte, és nagyon ideges voltam ezzel a verseny előtt, de szerencsére sikerült.
Hogy érezted, miközben a gyakorlatot végrehajtottad? Meg lesz?
Ilyen rossz érzésem belülről még életemben nem volt. Nagyon küzdöttem a gyakorlat közben, és hát nagyon ki voltam idegileg.
De a magyar orsó sikerült.
Igen, sikerült.
És most két magyar elem van már a nemzetközi tornasportban, a magyar vándor és a magyar orsó.
Igen.
És egy ilyen fiatal fiút milyen boldogsággal tölt el mindez?
Hát iszonyú boldogság, ezt nem lehet elmondani.
És mit üzesz haza?
Mindenkinek sok boldogságot is, üdvözlöm mindenkit. És egész Ferencvárost.
És a szülőt?
És a szüleimet természetesen.
És van még valaki, aki sokszor csókoltat?
Igen.
Jó, az bizonyára tudja, hogy...
Igen.
Magyar Zoltán Montreálban július 23-án lett olimpiai bajnok, 4 évvel később Moszkvában pedig július 25-én. Az utóbbit is felidézzük.
És most e pillanatban Magyar Zoltán következik, amit bemutat, az a maga nemében egy remek mű, egy alkotás. Egyszer ő is így nevezte, a fiatalok órájában nyilatkozott erről. Na meg arról is, hogy érzi, tudja, hogy az a kis ország, aminek ő annyit köszönhet, az most egy emberként mellette van. Tudom, hogy ebben a pillanatban mindenki, aki hallgatja ezt az adást, felerősíti a készüléket. Tudom, hogy aki nézi a televíziót, közelebb húzódik, vagy talán éppen kimegy a szobából, mert ilyenek is vannak. Mert ebben a pillanatban Magyar Zoli megkezdi a gyakorlatát. Egy haránt körrel kezd, aztán egy és egy negyed orsó, eddig semmi baj, remek, majd a hátsó végigvándor következik, hátsó támaszban is csak egyedül ő tudja, aztán a bőrvarázs, majd rögtön vándor és az ollók, a Thomas kör, az egylábas két olló, az ellenollóval, majd utána ismét a páros körök következnek, jön a szökkenő vándor kifelé, ez egy rendkívül nehéz gyakorlaterem, eddig gyönyörű volt, aztán kifelé a negyed fordulat, ezt is nagyon szépen megcsinálta, és most jön a leugrás, és megvan, hibátlan, nagyvonalú, gyönyörű gyakorlat volt. Bordán oda megy hozzá, Víg László, a tartózkodó Víg László, megrázza az öklét a levegőbe, aztán gratulál a tanítványnak. 34-es rajtszámmal Magyar Zoltán hibátlan gyakorlatot bemutatva. Én azt hiszem, nem kiabálom el, hogyha azt mondom, hogy megnyerte a szerenkénti döntőben a lólengést. Páratlanul szép gyakorlat volt. Honnan a hidegvér ebbe a 27 esztendős gyerekbe, hogy ennyi siker után és ennyi nehéz verseny után így képes koncentrálni? hogy előtte gyakorlatilag nagyon szoros a mezőny, nagyon-nagyon szoros, mindenki magas pontszámot kap, mindez az ő pozícióját veszélyezteti, és mégis, amikor felmegy a szerre, az arca rezzenetlen, a mozdulatai kifogástalanok, gyönyörűen összpontosítva, hibátlanul, mintaszerű testtartással, előkelő eleganciával adja elő a gyakorlatát, és utána emelt fővel válhatja a pontszámot. Nem lehet. 10-10-10-10! Magyar Zoltán ezzel a gyakorlattal olimpiai bajnok! Hallgassák egy kicsit a tapsot, olyan jól esik, kedves hallgatóink! Magyar Zoltán olimpiai bajnok, őt köszönti a közönség tapsa. Magyarok és nem magyarok, a férfi tornasport utóbbi 10 esztendéjének egyik legnagyobb egyéniségét köszöntik ezzel a kitörő tapsviharral. Bravo, Zoli!
Magyar Zoltán első olimpiai aranya július 23-án, a második július 25-én született. Július 24-én is voltak 5 karikás magyar sikerek, egyet 76-ból, egyet 96-ból, egyet pedig 2021-ből idézünk. Kezdjük a Montreálival. 1976-ban a magyar küldöttség második aranyát Tordasi Ildikó szerezte vívásban.
Föláll Collino és Tordasi Ildikó, megkezdődhet tehát a mindent eldöntő csörte a két kitűnő versenyző között. A tegnapi és a mai versenynapon Tordasi 23, Collino 22 asszót vívott, Tordasi pedig beviszi, berobbantja az első találatot Collino ellen, 1-0-ra tehát a mi kis tűzgolyónk vezet innen Óbudáról, és ismét ő lendül előre. Collino föltartja fegyverét, és ezúttal nem tudja megelőzni Tordasi Ildikót. A döntőben 5-1-re győzött az olasz kislány Tordasi ellen, most tehát van miért visszavágni Tordasi Ildikónak, 1-0-ra vezet, és ő hajtja, űzi az ellenfelet, kényszeríti, hogy hagyja el a pástot, a mérkőzésvezető az argentin ájt vezényel, és így 2 méteres vonalra kerül az olasz. Aztán megint egy kis húzakodás, most viszont az olasz táborban örömmámor, egyenlített Collino.
Riposzt joga volt, ez feladta a labdát Tordasi, és Collino nem mulasztotta el, hogy lecsapja. 1-1. Tordasi jön előre, beleszúr, közbe támad Collino. Nem értékelhető a találata, bármilyen lámpa is ég, és a rajtra megint Tordasi jön előre, hajt, rohan, és egy lámpás úsz kap, ezt nem akarom elhinni, nem hiszek a szememnek. Fölasztta megint, beleesett a kitörésbe, elment, aztán hátra nézett a lámpára, nézte, hogy na mi újság, és már is nála gyulladt meg a piros lámpa.
Ennél a szituációnál a közel, után az olasz kislány kerül ki győztesen, ő volt a szempontosabb, a gyorsabb, ott viszont egyenlíteni tudott Tordasi, mert ezután ő a gyorsabb.
2-2 továbbra is Tordasi és Collino csörtéjében az állás.
Tordasi lendül előre állandóan, és Postic a test-test elleni harcban a második szándék bejött Tordasinál, 3-2-re vezet.
Hogy egészen pontosan írjuk le a találatot, egy kizáró föltartót úgy oda kent Collino vállára, nagyon jól állt neki egyébként, és most már nála egy lámpásos, rettenetesen soros a mérkőzés. Két teljesen egyforma képességű vívónő egymással szemben, 3-3.
Úgy érzem, hogy csak töltenek, illetve csak lőnek, és nem töltenek, így, de most is. Tordasi lépés előre, kitörés, 4-3 Ildi javára.
Féleszebből egyetlen tusra az olimpiai bajnoki címtől Tordasi Schwarzenberger Ildikó, és nézzük, mi lesz. Ő jön előre, Collino átveszi a támadását, Collino rohan, és két egyforma érvénytelen találatot szúrnak, egyenesítik a pengéjüket, a közönség fészkelődik, nem fér a bőré. Föláll, leül, csitítgatják egymást, egy hosszú egyenes támadást Tordasitól, amely érvénytelen. A közbetámadás úgy szintén érvénytelen. Leállítják őket, farkasszemet néznek, összezsugorodik, egész robbanni készül Tordasi. Jön előre, kiszúrja magát és nem éri el. Egy érvénytelen riposzt Tordasinál. 4-3.
A nyugalom szobra rejtő Ildikó is izgul, ide jön egészen a pás szélére, és onnan figyeli, hogyan lendül előre. Tordasi Ildi, és hogyan kap találatot. Tordasi lendül előre, nem éri el, megtortan a visszaszúrásban támadás. Jó, és utána már Tordasi hiába talál. 4-4, egyetlen találaton múlik tehát az olimpiai bajnoki cím sorsa. És kérem, Kamuti Jenő lehúzza a cipőjét, azzal kalapálja ki Tordasi Ildi sisakját, tehát amolyan pszichológus megoldás mozdulat ez Jenő részéről. 4-4-nél, amikor pattanásig feszülnek az idegek, 4-4-nél, amikor minden borotva élen táncol, 4-4-nél, amikor egyetlen találat dönti el, hogy ki az olimpiai bajnok, Collino Olaszországból vagy Tordasi Ildikó Magyarországról, akkor valami baj történik Tordasi Ildi maszkjával, talán meg is sérül, hiszen most oda rohannak többen hozzá, a fegyver ezek nem beszaladhatott, nem tudom, megtörli minden esetre a berejtékező omlokát. A
Maszkot pedig előbb Kamut Jenő cipővel próbálja kikalapálni, kiigazítani, kiegyengetni, terül a közönség, terülnek a versenyzők, terül a magyar tábor, ahol már senki nem tud ülni, mindenki fölpattan áll, és úgy rohan körbe, és sétál űzött vadként leföl, sétál, mit sétál, szinte szaladgál Collino, Tordasi pedig nyugodtan áll a pást végén. 4-4, Tordasi megkezdi végtelen táncát, ugrálását, pattog a páston, emelkedik és visszaér, ütögeti az ellenfél fegyverét. Collino egy kitöréssel próbálkozik, aztán megiramodik lefelé, hátrafelé Tordasi jelöl, mert Tordasi megindul előre. Nincs találat, marad a 4-4, egyetlen találat, olyan ez, mint az öttusa, de akkor egyetlen találaton, és most a zsűri elnöktől függ minden.
Nem mer dönteni, egyszerűen nem mer dönteni. Együttes találat volt, az olaszok természetesen úgy látták, hogy az olasz lánynak volt joga, a magyarok természetesen, és mi is úgy láttuk, hogy Tordasinak volt igaza.
4-4 Tordasinál a kezdeményezés lehetősége, joga, a képletező összekap, és
megvan a győzelem. Tordasi olimpiai bajnok. És kérem, bent van a pászon egész Magyarország, Fendesi Csabától kezdve Somodi Lajosig, és a népsort mondhatnánk, az apró termetű Tordasi Ildikó eltűnik az embergyűrűben. Nem is látni, nem is találni, csak szegény egy kis levegőt kapjon, most dobják föl, és csak kapják el. Tordasi Ildi, aki alacsony termete ellenére ragyogó vívó, gyors, szellemes, lendületes, mondtam már, hogy a férfiakéval vetekszik tudása, küzdeni tudásáról és szívosságáról is közismert, ez a Tordasi Ildi a holt versenyt eldöntő csörnében 5-4-re győzni tudott. Pattogó induló szavaira bevonul a 3 győztes, vagy 1 győztes és a 2 helyezett. A sort jelen a Bieloma vezeti, aki a 3. helyen végzett az olimpián középen. A legalacsonyabb termetű, a mezőn legalacsonyabb termetű vívója, de a legjobb vívója áll Tordasi Ildikó, jobbján pedig a szintén sútár és szép Collino.
Itt kérem, hallgassák!
Tehát első Ildikó Schwarzenberger, mi nálunk Tordasi Ildikó Magyarország.
Hosszatatják ebben a pillanatban az aranyérmet Ildikó nyakába, forró kézszorítás, üdvözlések, meghajol, és biztos ki.
Ez a taktikon már a nemes ellenfélnek, Collinónak szól, aki holt versenyre tudta kényszeríteni Tordasi Ildit, és végül Mária Consolata Collino megkapja az ezüstérmet.
És következik a 3. helyezetnek a kihirdetése, Jelena Bielova, 1968 olimpiai bajnoka.
Szintén július 24-én csak Tordasi Ildikó után pont 20 évvel lett olimpiai bajnok az úszó Rózsa Norbert.
Kérlek szépen, éppen Kurt Grothét mutatják be, akit gondolom Grothnak kell ejteni, amerikai, tehát fergeteges a taps, és rögtön utána a délelőtti időfutamban legjobb időt úszó Güttler Károly következik, övé a legjobb pálya, a 4-es pálya. Az egyesen Marek Kravcsik, lengyel, 20 esztendős, élete legjobbját úszta a délelőtti előfutamban. A kettesen Nick Gillingham, a nagy öreg, a legidősebb, Kravcsik a legfiatalabb, a brit fiú, 29 esztendős, háromszoros Európa-bajnok, a hármason Groth, a csodaúszó, legalábbis gondoljuk mi, hiszen az olimpián most 6. volt százon, és rajta van a világranglistán, igen előkelő helyen, hogyha egészen pontos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a 2. Güttler Károly a 4-esen, aki a 200 méteres mellúszásban 4 esztendővel ezelőtt 5. volt az olimpián, de volt 2. például 100 méteren, és volt ugyanúgy 2. Európa-bajnokságon Kornyejev mögött, aki az 5-ös pálya, és azt hiszem a legnagyobb ellenfél, legalábbis én annak ítélem. A 6-oson Rózsa Norbert. Rózsa Norbert, aki 1994-ben ezen a távon világbajnokságot nyert Rómában. Akkor Güttler 3. volt. Rózsa nagyon jól úszott akkor mondjuk a 100 és 150 méter között, de utána egy kissé nem figyelt a 8-ason a Surranon úszó Wunderlichre, aki majdnem meglepte őt. A 7-es pálya Philip Rogersé. Már 91-ben ott volt versenyen a 25 éves ausztrál. A 92-es olimpián pedig bronzérmet nyert, és a 8-ason Erik Wunderlich, gondolom kitalált, hogy a közönség miért ilyen fergeteges ünnepléssel köszönti őt, hiszen Wunderlich azon a római világbajnokságon 2. lett, úgyhogy a világ végéről tört föl, mint hogy most az előfutamok során is. Egy gyors kérdés, hiszen a rajtig legalább 20 másodperc van, lehet, hogy csak 10, hogy áll a vívódöntő?
Egyelőre 35-20 arányban vezetnek az oroszok, és nézem a következő találatot is. Ők érik el 36-20, és mellettem Gedővári Imre szeretné az úszást is nézni, így aztán megkapja hangban is mindazt, amire kíváncsi. Mi pedig itt szenvedünk tovább, és úgy rákészültem lélekben, hogy valami szenzációs nagy döntőről lehet itt most beszámolni, mert szikrázni fog a levegő, szikráznak a fegyverek, csak hát időközben elrontották a játékot.
A versenyzők, feszültség szinte tapintható, pattanásig előrehajlás, jó lesz-e a rajt. Groth még megigazítja a szemüvegét, Rózsa lazítja a karjait, előrelépés, és e pillanatban jó az első rajt. Vajon kinek sikerül legjobban ez a rajt, ki halad, kinek a feje bukkantól elsőnek? A hármas pályán Grothot látom, úgy látszik, hogy ő rugaszkodott el a legjobban mellette, ott van Gütler, Gütlerről el kell mondani, hogy ő elsősorban százas mellúszó, és nagyon félni kell az Európa-bajnok Kornyejevtől, aki lehet, hogy délelőtt nem adott ki mindent magából, lehet, hogy a többiek sem adtak ki mindent magukból. Egyelőre Groth, Kornyejev, Gütler véleményem szerint a sorrend, ha csak a hetesen Rogers nem lett meg bennünket. E pillanatban Kornyejev fordul elsőnek, és nézem a magyarokat, Gütler, Karcsi harmadik, Rózsa negyedik egyelőre. A fordulás után viszont egyre jobban beleerősít Kornyejev, de jön föl Rózsa Norbert is. Rózsa most már véleményem szerint a második helyen áll, nem lehet ezt kérem ülve nézni, föl kell állni és úgy figyelni, hogy Kornyejev duggattyúként veti előre magát, az előnye legalább fél testhossz, és nagyon jól jön mellette Gütler és Rózsa. Amolyan varjak V betűjére hasonlít lassanként a mezőny, Kornyejev a vezér varjú, és utána jönnek a mieink, a két magyar. Első helyen fordul 100 méternél is Kornyejev, második helyen most már Rózsa, és harmadikon még Gütler. Norbikán tartani kell, a különbség, a részidőket gyorsan elkapták, nem tudom összehasonlítani sem a bécsivel, sem a rómaival, sem a korábbival. Minden esetre Kornyejev a nagy favorit, és ezt úgy látszik egyre inkább igazolni akarja, mert növelni látszik előnyét. Bár most Gütlert látom megint beleerősíteni, Gütlert és Rózsát. A többiek közül ezúttal a kettes pályán Gillingemet, a nagy öreget vélem felfelé törni. Közelítenek a 150 méterhez, és utána következhet a mindent eldöntő óriási hajrá. 150-nél a falat elsőnek még mindig Kornyejev éri, másodiknak Rózsa és harmadiknak Gütler. Ők hárman, negyedik Rogers Ausztráliából. Az amerikai közönség most kezdi biztatni az amerikaiakat. Figyelni kell a surranó pályán Wunderlichre, mert félelmetes a hajrája a 8-as pályán a kopasznak. Még Kornyejev vezet, de nagyon jól jön Rózsa Norbert is. Róra Norbert, gyere Norbi. Még vagy 20 méter van hátra, és most véleményem szerint már Rózsa Norbert van az élen. Rózsa az első, második Kornyejev és Gütler is nagyon jön Kornyejevre. Rózsa vezette pillanatban 5 méter, 4 méter. Norbert meg kell ezt nyerni. Két csapás, egy és első Rózsa Norbert. És második Gütler Karcsi. Kettős magyar győzelem. Hát kérem szépen, sok mindenre számítottunk erre az olimpián. Csak nem arra, hogy a hatodik napon nyerjük az első aranyat. Arra viszont igen, hogy a Rózsa Gütler mellúszó kettős meglep bennünket valamivel, és Norbi hihetetlenül boldog, mutatja a győzelem V betűjét. Madarat lehet fogadni vele. Igen, igen. Érdekes módon azt mondta az olimpia előtt, hogy a legnagyobb riválisának Debül Krávot tartja, aki nincs is itt a döntőben. Igaz, hogy előtte megnyerte a 100 méteres mellúszást időfutamban világcsúccsal. Mondják, hogy jól beitalozott utána, ezért nem ment neki ma a 200 vella selejtezőn. És aztán ott együtt a nagy hármas Gütler Karcsi, aki hol második, hol harmadik volt a versenyben, és végül kitűnő hajrával följött a harmadikra, és akitől én tartottam a surranó Wunderlichtől, csak hetedik. A sorrend első Rózsa Norbert, 2 perc 12,57 század másodperc, kitűnő idő második Gütler Károly 2:13.03, harmadik Kornyejev 2:13.17, negyedik a brit Gillingham, tehát az öreget se lehet leírni, ötödik az ausztrál Rogers, akit titkos esélyesnek tartottunk, hatodik Krafcsik a jövő embere, hiszen a lengyel mindössze 20 esztendős, hetedik Wunderlich és nyolcadik Groth, tehát a két amerikai a végén, két amerikai az elején, kell ennél több? Rózsa Norbert olimpiai bajnok, Gütler Károly ezüstérmes.
Tordas Ildikó a magyar sport 103. Rózsa Norbert a 135. olimpiai aranyát nyerte, míg Szilágyi Áron a 161-et, a 173-at és a 178-at. Ezek közül az utóbbit idézzük, mert azt július 23-án vívta ki.
2-0 vezet Szilágyi Áron, Száméle ellen.
megint megy előre Áron, és most itt a harmadik pont, bizony-bizony nagyon jó Áron, 3-0, az is sokat számíthat, hogy azért hát a rutin, az olimpia döntő rutinja, az olimpiai döntő rutinja ott van Szilágyi Áron mellett. Na meg a tudásé, hiszen fantasztikusan vív fejben, nagyon ott van, megint megy előre. Most azonban, ha jól láttam és jól látom, Luigi személyre talált itt az első olasz találat a döntőben, 3-1-re vezet Szilágyi Áron személyre ellen. És most mehet előre, most Személe jön, és megint jött Áron, és védett, visszavágott, 4-1-re vezet, 4-1-re, nagyon jól kezdődik ez a döntő számunkra, hiszen Áron fantasztikus, amit eddig mutatott, nagyon-nagyon ott van fejben, nagyon-nagyon egyben van, de hát már Tata óta, az edzőtábor óta ott van, most azt mutatja a román játékvezető, a román mérkőzésvezető, hogy egyszerre vágtak, egyszerre indultak, nem lehet különbséget tenni közöttük, úgyhogy marad a négyet Szilágyinak, megint elindulnak, megint Áron van, kicsit előbbre Áron megy előre, és ott az ötödik találat, mondom én, és természetesen ezt mondja a román is, és ez sokkal fontosabb, hogy ő mit mond, 5-1-re vezet Szilágyi Áron. Hát egyelőre álomszerűen alakul Áronnak ez a döntő, illetve ez az olimpia. Egy darabig szinte megszúrni is alig tudtát, aztán Bazadzeren óriási mérkőzés vívott és nyert. Nem éri előtt Számjele, kicsit hátrál, Szilágyi most elindul előre. Mit mond? Azt mondja a román, hogy bizony-bizony Áron támadását adja meg. 6-1 már, 6-1-re vezet Szilágyi Áron. Egészen fantasztikus, amit produkál, és most persze az olasz megigazítja a térdvédőjét, illetve a zokniát, a vívó zokniát, és most odaáll, és indulhat tovább. Egy kicsit kellett fújni az olasznak, mert nem nagyon tudott eddig mit kezdeni Szilágyival. 7-1, egyszerre indultak ugyan, de Szilágyért támadása volt, gyorsabb, Szilágyi tudta végigvinni a támadását, 7-1-re vezet Szilágyi Áron, hát ez csoda, egyelőre nagyon-nagyon úgy alakul az a döntő, ahogy szerettük volna az elejétől kezdve, és most itt a második pont számélétől Szilágyi most nem tudta kivejleni az olasz támadását. Tehát ez legyen a legnagyobb gondunk, hogy 7-2-re 5 ponttal vezet Szilágyi Áron az olimpiai bajnoki döntőben itt Tokióban, az első igazából számunk a teljes napon, és most 7-3, ha jól látom, bizony-bizony ment előre, Számjele nem tudta Áron kivédeni, és azt mondja Áron, hogy bizony-bizony, mintha ütköztek volna ott, és hát ezt mondja egyébként Számjele is, hogy ütköztek, bizony egy picit talán eltalálta őt Számjele a markolattal, de ennek ellenére 7-3, Szilágyi 4 ponttal vezet, és most mondja a román játékvezető, hogy most mehet tovább az asszó, Szilágyi Áron talál, örül, nem? Hiába örül Szilágyi, 7-4, hiszen az olasz indult előbb. Most egy kicsi hullámvölgy jön 7-1 után, de volt már ilyen a korábbi asszókban is egyébként Szilágyinál, és utána összekapta magát és mehetett előre. Mit mond most? Most azt mondja, hogy megint az olasz talál. 7-5, 7-1 után feljött Számjele 7-5-re. Ne hajjaj, nehogy elkiabáljam azt, hogy milyen jól kezdett Szilágyi Áron, de biztos, hogy össze fogja magát tudni szedni még jobban fejben, mutatja is neki Decsi András, hogy nyugalom Áron. Így van. Biztos, hogy nyugod, nem? Mi lesz itt? 7-6? 8-5? 8-5, így van, és ezt a 8-5-öt még bemutatja Számjele is, úgyhogy most pihenni mehetnek a fiúk. 8-5-re vezet Szilágyi Áron, és most jön egy kis pihenő, 1 perc pihenő a két hát felek között a döntőnek, ugye 3 perc tiszta vívó idő lenne egyébként, egy hát vívó, 3 perc után is pihenhetnének, de hát előbb elérte a 8 találatot Szilágyi Áron, így aztán most 8-5-re vezet. Áron lehet az első olyan kardvívó, aki egymás után 3 egyéni aranyérmet nyer, hiszen amit már korábban említettem, 2012-ben Londonban 15 hétre verte Okiudzit a döntőben, az ugyancsak olasz Okiudzit, aztán Rio de Janeiroban jött az amerikai Daryl Homer, ott 15-8-ra nyert Áron, és bizony most egyelőre 8-5-re vezet az asszó felénél, az olimpiai bajnoki döntő felénél Szilágyi Áron, és úgy tűnik, hogy Áron fejben minden egyes olimpiára tökéletesen felkészül az ellenfelekből is. Az egyik asszó után mondta P. Fülöp Gábor kollégának, hogy ő csak magával foglalkozik, illetve csak az ellenfeleivel, ki kell őket elemezni, gyorsan fel kell belőlük készülni, mindenkit ismer, mindenki ellen vívott már a legjobbak közül, és mindenkit meg is vert már a legjobbak közül, így egyébként Személét is, méghozzá úgy, hogy a 63%-et a mérkőzésüknek ő nyerte meg, nagyon-nagyon jó az átlaga ellene, 9-5-re vezet közben már Szilágyi Áron, számére egyszerűen nem tudott vele mit kezdeni, 7 üt után ismét jött két Szilágyi találat, 9-5 és megint megy előre Szilágyi Áron, megint talál, mit mond a, ez a fontos, hogy a, ezt látja a román is, 10-5-re vezet Szilágyi Áron, hihetetlen, hogy mennyire tud koncentrálni Szilágyi Áron, pedig nagyon nehéz végig vívni az egész napot. Ő egyébként itteni idő szerint 13 óra 10 perckor lépett először pártra, és most 21 óra 21 perc van, tehát nagyon-nagyon sokat vívnak, és megint Szilágyi hiába megy előre, Száméle, Szilágyi közbevág, és Száméle nem éri előtt, 11-5, 6 találattal vezet, 6 találattal vezet Szilágyi Áron. Szerintem már félnek tőle egy olimpián, tartanak tőle, hiszen tudják, hogy egy olimpia neki más, mint egy sima világbajnokság, úristen, sima világbajnokság, tehát miről beszélek, egy világbajnokság is óriási verseny, de az olimpia mindig más, egy magyar kardvívónak, egy férfi, a magyar férfi kardvívónak meg különösen, hiszen óriási hagyományai vannak, nálunk Szilágyi megy előre, és már a 12. találat is ott van, 12-5, 7 különbséggel, 7 tus különbséggel vezet Szilágyi Áron, és már csak 3 találat hiányzik a 3. olimpiai bajnoki címéhez, hihetetlen, amit látunk most a páston, most megy előre Száméle, és ő az, aki talál 12-6, Szilágyi Áron be is mutatja a találatot, természetesen ez egyértelműnek tűnt, hiszen Áron hátrálni kényszerült a páston, nem tudta átvenni a támadást, és végül a lerohanó támadást befejezte Száméle, bizony-bizony odavágott gyakorlatilag a hónalja alá, 12-6-ra vezet Szilágyi Áron, hát egyelőre csoda, ami a páston történik, megy előre Szilágyi, de bizony ez így volt, először kivédte őt Száméle, és utána hiába talált már Szilágyi, Száméle előbb eszmélt 12-7, de hát 5 találat a különbség, és már csak 3 kell az olimpiai bajnoki aranyéremig Szilágyi Áronnak, most megint fölállnak, Száméle nagyon-nagyon sportszerűen viselkedik, ha előtte mondtam, hogy az olaszokkal milyen kellemetlen vívni, most el kell mondani, hogy semmi hiszti nincsen, semmi sportszerűtlenkedés nincsen, odaáll, és vív, megpróbál vívni Szilágyi Áron ellen, ami ugye mindig nehéz, most ment előre, aztán Szilágyi átvette a támadást, megy előre, mit mond? Azt mondja, hogy 6 találattal vezet Szilágyi Áron, és már csak 2 tus kell Szilágyi Áronnak, hogy meglegyen sorozatban a 3. egyéni olimpiai bajnoki címe. Hát nézzük, megy előre, és megvan a 14., és azért most kéri azt Száméle, hogy nézze meg a román mérkőzés vezető, illetve az egyiptomi videóbíró El Bakri, hogy valóban ez Áron találata volt-e. Oda megy a szövetségi kapitányhoz, legugol vele szemben Száméle, hogy hát mit lehet kitalálni a világ magassal legjobb férfi kardvívója ellen. Semmit nem lehet kitalálni, 14-7-re vezet Szilágyi Áron, ugyanis ült Áron támadása, 14-7, egyetlen egy találat hiányzik a történelemhez, a vívó történelemhez. Szilágyi megy előre, és megvan Szilágyi Áron, olimpiai baj zsinórban harmadszor.
Szilágyi Áronnak ez volt a 3. egyéni olimpiai bajnoki címe, mindjárt a magyar sporttörténelem egyik legsikeresebb hölgysportolójával folytatjuk, aki 5 olimpiai bajnoki címet szerzett egyéniben.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Egerszegi Krisztina 1988-ban még kicsi lányként és egérkeként lett először olimpiai bajnok. 1992-ben még mindig tinédzserként kergette őrületbe a világot, majd 1996-ban már Krisztina királynőként szerezte 5. olimpiai aranyát. A kommentátor ugyanaz a Török László volt 1996-ban is, aki 1988-ban a csodaúszását látva világgá kiáltotta, hogy ilyen nincs, és mégis van.
Jó estét, szép hajnalt, boldog ébredést, kedves hallgatók. Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében Egerszegi Krisztináért szurkolunk. A 200 méteres női hátúszás, amelynek első olimpiai aranyérmét 1968-ban Watson nyerte az Egyesült Államokból. És nem igazi amerikai száma 200 méteres női hátúszás, hiszen kétszer győztek amerikaiak, kétszer NDK-beliek, egyszer egy holland lány, és kétszer egy magyar.
Úgy hívják Egerszegi Krisztina. 1988-ban a semmiből robbant be a Csámsíruszodába, hogy legyőzze az NDK vízi torpedóit. Felejthetetlen élmény volt az, amikor elsőként csapott be a célba, és eredmény hirdetésre egyszer csak nem láttam. Piciny, törékeny kis testét, megihűlt bennem a vér. Mi történt? Mi történhetett? Aztán semmi más nem történt, mint hogy közbefogta két hatalmas NDK-beli lány, törékeny, pici, 14 esztendős Egerszegi Krisztinát. Aztán következett a Pikornelusoda, a győzedelmes, a fantasztikus, a csodálatos, ahova már esélyesként érkezett. Ahol, mint ő elmondta, elvárta tőle az ország a három aranyérmet. Várta, a pokol várta. Hárma, Kriszta. Néztem rá, amikor beszélgettünk, de ő csak bólogatott. Tudom, ez már nehéz volt. És most itt vagyunk a Georgia Tech Aqua Centerben, Atlantában, harmadik olimpiáján, és megnyerheti talán azt az ötödik aranyérmet, amelyet Janet Evansnek nem sikerült megnyernie. Talán. Talán, de ami a legfontosabb, ha netán nem, akkor is ugyanúgy kell szeretni. Következik tehát Egerszegi Krisztina, aki a négyes pályán fantasztikus időt úszott. Azt mondom, hogy a 2 perc 9,18 század másodperc valami egészen káprázatos. Az elkövetkezendő 3 percben gondolom egy ország figyeli, hogy mit tesz Kriszta. Gondolom papa, mama, Klária nővére figyeli, és figyeli egy Krek nevezetű négylábú is, aki a maga 3 ólapjával talán ott ül valahol a kenel sarkában, hegyezi a fülét, és nem érti, hogy miért nem alszik a család, miért van még mindig világos, mert Craig kicsit lusta, istenem, hát 3 hónapos. Egyébként Rottweiler. Rottweiler aranyos, mindent rág, az ember benyújtja a ketrecbe a kezét, és azonnal majszolni kezdi. Aztán majd nagy kutya lesz belőle, talán egy kicsit félelmetes is, de azért talán Craig nem lesz Craig, hanem kedves marad. Ebben a pillanatban megjöttek az úszók, Egerszegit nézem, a szokásos fekete sapka, a szokásos piros-fehér-zöld melegítő. Vajon elrakja újból úgy az okniát, mint ahogy délelőtt? Hogy van ideje, van esze, van mersze? Itt a döntő pillanatban, mondjuk 1 perccel a rajt előtt ismét hajtogatni azokat a flotír valamiket. Mert sok mindenre van mersze, esze. Hajdanában őt kényeztette mindenki, mint a legfiatalabbat, most amolyan tyúkanyó 22 esztendősen. Még nincs is egészen 22, hiszen néhány nap hátra van, még talán azt is mondhatom, néhány hét addig a születésnapig. De hát azért ő már ilyen, hogy maga köré von mindenkit. Kovács Ágit hallották néhány nappal ezelőtt, hogy a döntő előtt ajándékot kapott. Igen, azok az ajándékok, Kriszta, amelyek olyan jellemzők rám. Azok az ajándékok, azok a püsnyulak, azok a püsmacik, amelyek annyi helyen örömet okoznak, csak azért, mert te adtad. Aztán persze van egy fénykép is, ott valahol a rádiós szoba falán, ahol 2 sor talán van rajta, és amely azt hiszem ott marad, mondjuk addig, amíg nyugdíjba legyek. Kicsit fakult ez a fénykép, de hát Istenem. Jobb fénykép készülhet, kedvesebb soha. Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében az egyes pályán egy régi-régi ismerős, legalább olyan régi ismerős, mint Egerszegi Krisztina. 1989-ben már ott volt az Európa-bajnokságon. 5. lett Lorenza Vigarani. A legutóbbi olimpián csak a B döntőig jutott. Ő egyébként a korelnök a maga 26 esztendejével. A 2. pályán Nina Zsibanyeszkaja, az oroszok kitűnősége, 19 esztendős moszkvai, a világranglista 4. helyezettje. A 3. pályán egy meglepő berlini kislánya, a maga 17 évével. A világranglistán ugyanis csak a 14. volt. Egyébként a kosárlabdát kedveli még az úszáson kívül. Egyébként úgy hívják, hogy Anke Scholz, mert lehet, hogy a nevét azt nem mondtam. Az 4. pályán Egerszegi Krisztina. Ez a név mindent elmond. Mindent. Azt hiszem, nincs olyan, amit ne tudnánk róla. Az iménti nagy taps Whitney Hedgepetet köszöntötte. Ő 25 esztendős, a 100 méteren ezüstérmet nyert. Ő félelmetes ellenfél, még akkor is, hogyha a világranglistán csak a 7. helyen állt az olimpia előtt, illetve áll. Következik egy japán lány Nagasakiból, Miki Makao. Ő a világranglista 2. helyezettje. Ha közben azt kérdezték volna, ki az első, ugye nem kell mondanom. egy lány, aki most leveszi a melegítő nadrágját, már csak a mez van rajta. Az oknikat már összehajtotta Egerszegi Krisztin. A hetes pályán, Katlen Rund Németországból, a tavalyi Európa-bajnokság bronzérmese, akinek a mamája mellúszásban olimpiai Európa csúcstartó volt 1970-ben, a papája pedig az 1968-as mexikói vízilabda csapat tagja. Volt honnan örökölni. És valami elképesztő. A 8-as pályán Anna Simcsics, aki 20. csak a világranglistán. 20. Új-Zélandról jött, és hogyha már Új-Zélandról jött, akkor már azért valamit itt produkálnia kell. Olyan messziről jött, akkor produkálnia kell. Itt van a döntőben 24 esztendése. Következik az igazság. 2 perc, 5, 6, 7, 8, 10 másodperce. Amikor minden eldőlhet, fölkapaszkodnak a lányok, és akkor figyeljünk. A rajt jó, egy nagy csobbanás, és egy utolsó fohászkodás. Gyerünk! Amikor kijönnek a víz fölé a lányok, akkor Nina Zsivanyevszkaja az élen. Amikor már megtesznek néhány karcsapást, akkor talán egy gondolattal Egerszegi Krisztina. 25 méternél járva Egerszegit látom az első helyen, de Nina Zsivanyevszkaja nagyon-nagyon ott van a nyakán, és figyelni kell Lorenza Vigaránira is. Következik az 50 méteres forduló. Itt majd már lesznek összehasonlító eredményeink. Krista fordul elsőnek, az időeredménye 30,30 század másodperc. Egy teljes másodperccel jobb, mint amit úszott a délelőtti előfutamban, és 2 tized másodperccel jobb, mint amikor a világcsúcsot úszta 1991-ben Athénben. De azért itt még nincs megugrás. Nincs megugrás, hiszen Zsivanyevszkaja jön. Tulajdonképpen azt mondom, csak Zsivanyevszkaja az, aki lépést tart vele. De nem. Hecspert ebben a pillanatban bejelenti igényét, hogy neki is ott van kell sertepertélnie majd valahol az elején. De Zsivanyevszkaja a második helyen. Egerszegi elsőnek fordul. No, Krisztina, nézzük az órát. 1 perc 2,9 század másodperc. Jobb, mint a világcsúcs részideje 1991-ben Athénben. Ott 1 perc 2,34 század másodperc volt. De visszább az agarakkal még akkor is, hogyha az előnye most már egy teljes testhoz. Igaz, mintha annyira Zsivanyevszkaja leszakadni látszana, a második helyre följön az amerikai Hedgepet, Whitney Hedgepet. És még hátra van ebből az 50 méterből mondjuk 20 méter. Az azt jelenti, hogy most már 60 méter lehet összesen hátra. A fordulót, nézzük a fordulót. A forduló csodálatosnak tűnik. Ragyogóan jön el a faltól. 1 perc 34,91 század másodperc. Ez valamivel rosszabb, mint amit a világcsúsnál úszott, de kifigyel a világcsúsa. Akkor, amikor utcahosszal vezet Egerszegi Krisztina, a testhozta előnyöket számítva, most már körülbelül 2 testhosszja az előnye. Hátra van még 25 méter, ezt nem lehet elvenni Egerszegi Krisztinától. Tekintettel arra, hogy az előnye Vitti Hedgepettel szemben több mint 2 testhoz. Egészen biztos, hogy meg lesz az újabb magyar aranyérem, egészen szépen, gyönyörű tempókkal úszik, úgy, ahogy tőle megszoktuk. Nem is kell hajrázni, nincs szükség egyszerűen hajrára, csak a második helyért van hatalmas harca. 3 testhosszi előnnyel ebben a pillanatban olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina. 2 perc 7,83 százalék másodperc az ideje. És ami nem sikerült, csak Dawn Frasernek, az egész völgykerekséggel, hogy egy számban 3 olimpián 3 aranyérmet nyerni, az neki sikerült. Seoul, Barcelona, Atlanta, aranyvárosok, megvan a második aranyérem. Valahogy úgy köszöntem be, ha minden igaz. Jó estét, szép hajnalt, boldog ébredést Magyarország!
Egerszegi királynő 5. olimpiai aranyát 1996. július 25-én szerezte, ugyanezen a napon, ugyanebben az uszodában egy másik magyar úszó is számában a világ legjobbjának bizonyult. Cene Attila 200 vegyesen.
A nagyszerű győzelem után, amelyet Egerszegi Krisztina aratott, újabb döntő és újabb magyar résztvevővel. Cene Attila az első, aki megmártja szemüvegét a medence vizében, még valamennyi versenyző felöltözve nagykabátban, pedig a hőmérséklet közelít a 30 fokhoz itt Atlantában, és a páratartalom is elég nagy, elég magas. Mint egy 15 ezer néző köztük Clinton elnök is figyeli a küzdelmeket, legalábbis Egerszegiét még nézte, és nem hinném, hogy itt hagyta volna a 200 méteres férfi vegyesúszást, hiszen utána egy váltó következik, amelyben amerikai győzelem várható. Az egyes pályán tehát a mi versenyzőnk Cene Attila, aki az előfutamok során a 7. legjobb időt úszta, 2 perc 2,10 század másodperccel. Csupa fül, csupa mosoly legény, bocsánat, fülig mosoly legény Cene Attila, és ismerjük régóta. 91-ben már indult a Percy világbajnokságon, 92-ben olimpiai 3. helyezett lett a 200 méteres vegyesúszásban, és ez akkor nagyszerű eredmény volt, sokan úgy éreztük és tartottuk, hogy ő Darnyi Tamás utóda majd a vegyesúszó számban, igen ám, de Jelentkezett Jani Szijjevínen, aki a négyes pályát harcolja itt ki magának. De Attila 93-ban és 95-ben is Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert a finn Szijjevínen mögött, a világbajnokságon pedig harmadik volt. A kettes pálya Greg Burgess-é, aki mondhatjuk így, hogy a hazai pálya előnyét élvezi, négy esztendővel ezelőtt és a római világbajnokságon is ezüstérmet halászott ki. A hármason Matthew Dunn Ausztráliából. Ő itt Atlantában végzett a negyedik helyen a hosszabb vegyes úszó számban. A 400 méteren 92-ben és 94-ben még helyezetlen volt a maga 22 esztendejével. A négyes pályán Jani Szijjevínen a szám mondhatni így klasszikusra, hiszen 1 perc 58,16 század másodperccel ő a világrekorder, és ő 93, 94 és 95 győztese, tehát az elmúlt három esztendőben a 200 méteres vegyes úszásban nemigen talált legyőzőre. Négy esztendővel ezelőtt Barcelonában a negyedik helyen végzett. Török László a finn kollégától megtudta, hogy túledzettnek tartják Szijjevínent, na most ehhez képest fergeteges időt úszott. Az ötösön Marcel Vuda Hollandiából, a hatoson Curtis Maiden Kanadából, a hetesen Tom Dallen az Egyesült Államokból, akit mondom, egyes szakértők Pankratov és Popov mellett az olimpia legnagyobb úszó egyéniségének tartanak. Ennek megfelelően meg is nyerte a 400 méteres vegyes úszást. A világbajnokságon is két esztendővel ezelőtt, és itt is az olimpián, és ő az, aki Darnyi Tamás világcsúcsát Rómában döntötte meg, Rómában hódította el a magyar úszótól. A nyolcason pedig Xavier Marchand, aki eddig araszolt előre, hetedik a Sheffieldi EB-n, hatodik a római VB-n, ötödik a bécsi Európa-bajnokságon. Az idei világranglista alapján egyébként ő a kakukk tojás, hiszen Bolen, Szijjevínen, Vuda, Dunn, Maiden, Burgess és Cene rajta van az első tízben a világranglistán, ugyanakkor Marchand hiányzik, tehát az első tízből heten itt vannak a mezőnyben, itt vannak a versenyben. Minden idők 10 legjobb 200 méteres vegyes úszó eredményét elértek közül pedig Szijjevínen az első, Cene a negyedik, Dallen az ötödik, Burgess a hatodik, Vuda a tizedik. Kérem, nyugodtan mondhatom, hogy szédületes mezőny és szédületes versenyre van kilátás. A rajtkövön valamennyi versenyző, Vuda egyelőre kihúzza magát a holland fiú, ugyanakkor mellette Szijjevínen mélyen előre hajol, és most Vuda beleesik a vízbe. Visszalövik a rajtot, mert Vuda jóval előbb indult, szól a Duda aprókat, sűrűn és sokat, a versenyző pedig ilyenkor szépen, kényelmesen, komódosan még tempóznak 3-4-et, hogy aztán némi mozgással szinte minden úszás nemet kipróbáljanak, van, aki hátúszó tempóban malomkörzést végez, van, aki rendkívül könnyedén mellúszva halad kifelé. Nem tudom, hogy Vuda talán tanult majd Darnyi Tamástól, hiszen Darnyi Tamás 10 esztendőn át, de lehet, hogy tovább, azt hiszem, nem volt olyan verseny, hogy ne ugrott volna ki. Tehát először ne nézett volna körül, és ne pottyant volna bele a vízbe. Ezzel is egy kicsit bosszantva a többieket. És rém érdekes, amit Hargitai András mondott az 50 méteres gyorsúszásról összehasonlítva azt a 200 méteres vegyes úszással mondván az, hogy az 4x50 méter úszás, és hogy körülbelül hasonlít egymásra a két szám, és hogy az 50-nél a kiugrás mennyit számít, mint ahogy a 200 vegyesen is mennyit számít, pro és kontra. Aki szándékosan ugrik ki, az nyilván egy kicsit belógatja a többieket, aki véletlenül, hát az is belógatja a többieket, de az saját magát is. Következik a második rajt. Cene, Burgess, Dunn, Szijjevínen, Vuda, Maiden, Dallen, Marchand, magyar, amerikai, ausztrál, finn, holland, kanadai, még egy amerikai és egy francia. 87 országból a döntőben. A második rajt feltehetően sikerülni fog, és így is van, ahogy mondom. A rajt után úgy látom, hogy a négyes pályán Szijjevínen feje bukkan fel elsőnek, és természetesen az egyes pályát kell árgus szemmel figyelni, hiszen ott pillangózik Cene Attila. Mi surranó pályának nevezzük ugye az egyes pályát, hiszen általában a jobb versenyzők, a legjobb versenyzők, vagy az időfutamban, az előfutamban a legjobb időt elértek, középen haladnak. A hatoson nagyon jól jön Maiden, és mintha ő érni elsőnek a falat, így van, Maiden első, Cene második-e pillanatban, tehát a pillangón jól kezdett Cene Tamás, a hátúszás következik. Cene Attila háton is jó, és amikor Hargitai Andrást én kérdeztem, hogy tulajdonképpen van-e olyan, hogy négy kedvenc számú versenyző, hát Cene háton pillangón gyorsan jó, a mell a talán leggyengébb száma, de magyar bajnokságokon még mellúszásban is olykor-olykor elindul. A hatoson és a hetesen Maiden és Dallen halad az élen, úgy látom, de Cene is nagyon jól, talán harmadik-e pillanatban, talán második, talán első Cene! 100 méterrel megteltével Cene András fordul elsőnek. Most következik a gyengébb száma, ezért nagyon csalóka. Én azt mondom, hogy a surranó pályán Cene Attila, miközben a 6-oson és a 7-esen Majden és Dolan próbál szédületes tempomba mellúszásban följönni. Sievinen a 4-es pályán. És még mindig Cene Attila, most már azt mondom, hogy majdnem egy testhossznyi az előnye. Ez a mellúszás, amikor szinte függőlegesen úsznak, elsüllyednek, kiemelkednek, mint a dugattyú. Cene most fáradni látszik, már nem akkora az előnye. A 6-oson nagyon jön Majden, a kanadai versenyző, de Cene még elsőnek fordul a gyorsúszás előtt. És hogyha van kellően ereje, akkor akár. Első Cene Attila 1 perc 30,81 század másodperccel, második Majden, és ha jól láttam, Sievinen a harmadik, de Sievinen begyújtotta a rakétákat, mint ahogy begyújtotta a rakétát az 5-ösön és a 6-oson Buda és Majden is. Óriási verseny, óriási küzdelem. Most már a 4-esen Sievinen vezet, de talán még Cene egy karcsapással. De Attila még ki kell bírni, még hajrázni kell, de e pillanatban úgy látom, meg kell nyerni, mondja török Laci, és megnyeri! És megnyeri 1 perc 59,91 század másodperc. Hihetetlen, hogy mit művelt Cene Attila ezen a versenyen. Kérem szépen, már a pillangótávon első volt, a háton fölényesen vezetett, a mellúszásban tartott ebből az előnyből valamit, és hogyha a gyorsúszásnál félelmetesen is jött fel középen Sievinen, az 5-ösön és a 6-oson Buda és Majden, Cene valami hihetetlen módon az utolsó métereken, talán jobb benyúlással, mondom én, persze az időeredmények messze ráncáfolnak, hiszen ez nem csak jobb benyúlás volt, ez majdnem egy félkarnyi előny. Az egyetlen 2 percen belüli teljesítménnyel 1 perc 59,91 század másodperccel olimpiai bajnok Cene Attila és második Jani Sievinen, a legyőzhetetlennek hit finn 2 perc 13 század másodperccel, ez 22 század. Ebben hinni, ebben bízni kellett volna. A szememnek is jobban hinni kellett volna, nem lett volna szabad kis hitűnek lenni, érezni kellett volna, hogy hiába Buda, hiába Majden, hiába Sievinen, ezen a távon, ezen a napon, ezen az estén, ezen a magyar hajnalon, Cene Attila legyőzhetetlen.
Egerszegi Krisztina 1996-os aranyérme a 136. a magyar sport olimpiai történetében, Cene Attilái pedig a 137. Németh Miklósé meg a 104. volt, így könnyen kitalálható, hogy egy korábbi olimpia nagy dobását elevenítjük fel. A magyar dobóatléta 20 évvel korábban, 1976-ban dobta olyan távolra a ma már réginek számító Gerejt, mint előtte soha senki a világon. Ja, és ezt a sporteszközt később sem sokan dobták, 94 méter 58-ra, nem véletlen, hogy a Merkurnál neki kiutalt kocsi rendszámának a 94-58-at kérte, és Németh Miklós meg is kapta.
Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöldjek szőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerej, és most dúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, hajgó berántás, és repül, száll, és még mindig száll a Gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón, ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer, 94 méter 58 centiméter. Hát igen, kedves hallgatóink, de jó, hogy átszaladtam, átrohantam ide.
Németh Miklós 1976. július 26-án nyert olimpiát szédületes világcsúccsal. Ugyanezen a napon, csak 4 évvel később, Vladás Sándor érdemelte ki az ötkarikás aranyérmet az uszodában.
Elindultak, és a 6-os pályán Semetov jött föl elsőnek, de ott vannak egyedül egy vonalban az egész mezőn. Vladár Sanyi talán 25-nél egy kicsit egy hajszállal előbb van, de Markeri most nagyon jól megy, simán megy, magasra emelkezik, becsapja, végrántja, alába az erős, kicsit talán magasan próbálkozik, fölspiccel, 50-hez közelednek. Vladár Sanyi van az élen, az ő nevénél gyulladt ki a lámpa, 28-34-jel fordul elsőnek, Berasztó második, 28-53, a gyertek, mind a ketten, Sanyi, Zoli, gyertek, 75 méternél biztosan vezetnek, szemmel látható, tiszta az előnyük, nem nagy, de jelentős, felmérhető. Féltesosznyira vannak a mezőny előtt, bárcsak ez maradna. Vladár Sanyi féltesosszal vezet, Verasztó Zoli további féltesosszal, Mark Kelly előtt, és 100 méterhez közeledve Vladár Sanyi 58-59, jobb, mint az Európa rekord részlete, Verasztó Zoli második 59-21-el. Gyertek, gyerekek, hát okozzatok örömet nekünk is, mind a 10 milliónak odahaza. Nem lehet elvenni. Vladár Sanyi másfél testhosszal vezet Mark Kerry előtt, és Berasztó Zoli ott van a nyakán, legfőjebb ő lehet veszélyesre. Gyönyörűen úsznak, mennyire eltérő és mennyire gyönyörű mindkettőjük mozgása. Vladár Sanyinak valami új technikát kreáltak. Laposan emelkedik, lecsapja, és aztán egész mélyre szad, és nem a behajlítottaknél van. Elsőnek fordul, 1:29.87-tel, Berasztó a második, 1:30.42, és most jön a hajrá, már csak 40 méter van hátra az olimpiai bajnokságig, most már kimerem mondani, a győzelemig 3-4 méterrel vezetnek a többiek előtt, nem lehet elvenni, de melyik a kettő közül, Sanyi vagy Zoli, teljesen mindegy, csak a szívünk kiáltozik, gyerünk Sanyi, gyerünk Zoli, gyerünk, azt a 10 métert, és olimpiai bajnokok voltak. Vladár Sándor a 200 méteres férfi hátúzás olimpiai bajnoka, 2:1,93, és Verasztó Zoltán a második ezüstérmes, 2:2,40. Micsoda öröm, micsoda boldogság. 1936 óta, Csík Ferenc csodálatos berlini győzelme óta nem állt magyar férfi úszó az olimpiai dobogó tetén, és most kettő is föláll. Vladár Sanyi olimpiai bajnok, Verasztó Zoltán olimpiai ezüstérmes. Hogyan kotorta föl magát Montreal mélységéből erre a magasságra, és Verasztó Zoltán, és hogyan került föl erre az egy nagyon magas csúcsra, erre a ragyogó csúcsra, ez a fiatal tetszik, Vladár Sándor, különfejezett fényes lap a magyar úszósport történetében, és én újra csak boldogan kiáltatom, a 200 méteres férfi hátúszás olimpiai bajnoka Vladár Sándor, második Verasztó Zoltán.
Vladár Sándor július 26-án lett olimpiai bajnok, adásunk hátralévő részében a július 28-án született magyar aranyakat idézzük.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9.
A barcelonai olimpia negyedik napja a magyar sport egyik legsikeresebb napja. 1992. július 28-án három különböző sportágban szerzett aranyérmet magyar sportoló. Sorrendben először Egerszegi Krisztina, aki saját harmadik, a magyar sport 126. olimpiai bajnoki címét tette fel arra bizonyos képzeletbeli táblára.
Magyar versenyző 100 méteres női hátúszásban még soha nem nyert olimpiai bajnokságot. A világcsúcsot magyar versenyző tartja Egerszegi Krisztina, aki az Európa bajnok és a világbajnok is. Teher a lányon, mint ahogy teher volt feltehetően mind a két kislánynak, de úgy is mondhatnám mind a nyolcnak egyforma teher, hogy legalább 20 percet csúszott ez a döntő. Oda át, ria, Hungária. Magyar zászlók, és két lány, két hajnalban kelő lány, két lány, akit otthon anyu és apu vitt le először úszni, két lány, akik majd most egyfolytában figyelünk. Az első rajt rögtön jön. Nézem, hogy Tünde jött föl kettejük közül elsőnek a víz alól, Krista másodiknak. Az élem pedig én úgy látom, hogy Lea Lowlis. De csak egy pillanatig. De nem. Lowlis vezet 25 méternél. Egerszegi utána megy Szabó Tündét, a harmadik, negyedik helyen látom, de ne felejtsék el, tőlem elfelé úsznak. Pillanatokon belül összehasonlító időket is tudunk majd mondani, hiszen megvannak a részidők, a világcsúcs részidő, meg minden egyéb. Elsőnek Krista fordul, elsőnek Krista fordul, elsőnek 29.61-jel, ez jobb, mint a világcsúcs részideje. Krisztina tehát elsőnek fordult, másodiknak pedig Lowlis. Lowlis 29.83-mal, Krista 29.61-jel, Egerszegi Krisztina vezet, Egerszegi és Lowlis nagyon nagy csatában. Szabó Tünde a harmadik helyen fordult, de most, mintha a negyedikre visszaeste. Gyere Tünde, gyere Krista, gyere Tünde, gyere Krista. Nem tudok más mondani, csak két nevet, két kislány nevét. Egerszegi már meg fogja nyerni, féltest azt az előnye. Egerszegi a második helyért küzd Lowlisszal. Egerszegi első lesz ebben a pillanatban, olimpiai bajnok Egerszegi, második Szabó Tünde. Ho-ho, lányok, hát hátrafordulnak az előttem lévő riporterek, forduljanak, hát kit érdekel? Hát kit érdekel, nincs világcsúcs, de ez sem érdekel senkit. Megvan az olimpiai bajnok, megvan az aranyérem, megvan az ezüstérem. Mi kell még? Mi kell még? Hogy olimpiai rekord? Az nem érdekel. Az nem érdekel, és a két lányunk egymást átöleli. Aranyérmesünk, ezüstérmesünk van. Gyönyörű a mai nap.
Nem sokkal Egerszegi sikere után figyelmünket a birkózó csarnokra vetettük, ahol Repka Attila lépett szőnyegre.
Az első 3 perc eltelt, most már tehát nagyon vigyázni kell, és most vagyunk egy kissé bajban. Most szorítson mindenki Repka Attiláért, mert ő van alul. Eddig kétszer neki volt kedvező lehetősége, most viszont fölötte, mögötte a roppant kemény, rendkívül veszélyes Dugucsijev. Repka kétszer is megpróbál kiugrani, kibújni, a mérkőzés vezető visszavezényi, visszatessékeli, és most lehet, pont nyilván zsugorodik Repka Attila, nem tudott kiugrani. Dugucsijev leszorítja őt, az átfordítással kísérletezik, Repka bebújik a szőnyegbe. Ilyenkor szeretem a bírókat, amikor az alul lévőt serkentik aktívabb birkózásra, a csuda vigye el, mi a fenét csináljon, amikor rajta egy másik. És Dugucsijev hihetetlen erővel nekifeszül a pörgetésnek, nem tudja végigvinni. Repka visszahassal, belefeszül, belekapaszkodik a szőnyegbe. Dugucsijev most rajta térdel, egy kicsit megsanyargatja Repka életét. Most már akár állást is lehetne vezényelni. Tessék kérem, állást vezényelni. Tessék kérem, nem vezényelnek állást, és most Repka kiugrik, jó van. 1 perc 16 másodperc van még hátra a mérkőzésből. Óriási a küzdelem, óriási. Mondhatom azt, hogy gigászok csatája. A két versenyzőn nem igen tudtak az ellenfelek fogást végrehajtani az előmérkőzések során. Mind a ketten 1-1 pontot hullajtottak el, miközben Repka 30-nál is többet, Dugucsijev pedig alig valamivel többet, mint 20-at szerzett az ellenfeleken. De nem a végrehajtott pontok a lényegesek e pillanatban, hanem a végre nem hajtottak, amit az ellenfelek nem hajtottak végre rajtuk. És a két kiváló birkózó nem bír egymással. Az utolsó percbe érkeztünk. Egymásnak feszül a két versenyző. Szorítják egymást. Ez az a pillanat, amikor ki tudja, hogy melyiknél szakad el a kötél. És aztán ellépnek egymástól, újra kezdik az egészet, megpróbálja leszorítani az ellenfél fejét Repka, ő pedig megpróbálja visszafogni, és Repka lehet talán mögé kerülni, nem lehet. Nem használta a lábát Dugucsijev, teljesen mindegy, más nem vette észre. Közel álltunk ahhoz, hogy egy mögékerülésért. Fejleszorítás, miközben lerogynak. Nagyon kell most szorítani az ellenfelet. Komárom is szorította így a hosszabbításban a másikat, de vigyázz, lábat fog a másik, könyöket feszít ki. Hát nem igaz, hogy mi van velünk. 25 másodperccel a befejezés előtt. Dugucsijev meg azt magyarázza, hogy harapott Repka, nem akarom elvinni. Miket nem magyaráz? Na, Repka pedig mutatja a könyökét. Nem azt magyarázza, hanem Repka magyarázza, hogy beleharapott az ellenfél, ő pedig azt magyarázza, hogy Repka ütötte vagy tette oda a kezét, mint amikor a kutyával, a kölyök kutyával szokás játszadozni, hogy a fogai fejlesz-e vagy növesz-e egy kicsit. Ja, Istenem, a technika, a taktika, az erő, a rafinéria, a szív csatája ez. 24 másodperc, 23 a hátralévő mérkőzés idő, és nem bír egymással a két birkózó. Nem volt még akciópont. Sok mindent hittem, csak azt nem, hogy a két ilyen kiválóan képzett versenyzőnél nem lesz akciópont. Persze lehetett erre is gondolni, hiszen tudják, hogy amelyik az első pontot eléri, az nyeri a mérkőzést. Az nyeri a mérkőzést. 3 másodperc, 2, 1 és vége. És vége. Na most középre áll a két versenyző. Az előmérkőzések során 0-0 után kettős leléptetés, itt most pedig a hirtelen halál. Aki pontot ér el, addig birkóznak most már, amíg pont nem születik. Kérem szépen, ki a csuda bírja eddig az izgalmakat? Repka rogyasztani próbál, de elírti ezt, nagyon jól megfejti a szándékot. Az ellenfél, a bíró pedig itt előttem táncol, így alig látom a küzdőfeleket. Repka megragadja a vállát és a karját, tarkóját az ellenfélnek. Aztán most mind a kettő derekat fog, egy kicsit fölcsúszik Repka fogása. Kinek ruganyosabb a csípője, melyik tud most elindítani egy fogást? Megfeszített lábakkal és ezekre a rendkívüli kemény alapokra támaszkodva. Repka most forgat egyet, fölemeli az ellenfelet és levitte! Olimpiai bajnok! Repka Attila! Ez az! 38 másodperccel a ráadás után Attila derékon ragadja, mint egy könnyű zsákot az ellenfelet, fölemeli a levegőbe, és odavágja a földre, uralja, győzi, legyőzi, éljen, vivát, Repka Attila!
Még ennyi nem elég. Énekelhettük volna, mivel akkor már megjelent nagylemezen a Republic ezen dala, de még kevésbé volt ismert. Így nem énekeltünk egy akkor még kevésbé ismert fiatalembernek, aki egy nálunk kevésbé ismert mert sportágban indult, majd néhány perc alatt egy ország kedvence lett. Kovács Antalról van szó.
Elkezdődött a döntő, a férfi döntő időközben. Addig, amíg a nőket ünnepelték, úgy a kertek alatt egyszer csak a mérkőzés vezető Snyder Hollandiából megadta az engedélyt a férfi döntő megkezdésére. Gyorsan elmondom még, hogy a nőknél a két harmadik helyzet a francia Menyan és a holland De Kock, és nézzük most már, mit csinál egymással. A döntő, a férfi döntő két résztvevője. Azok a férfiak, akik 95 kilónál könnyebbek. Hú, baj van most egy pillanatra, jaj, de szépen kijött egy karfeszítés, és helyzetbe került most a mi Kovácsunk, de kijött belőle. És kérem szépen, még mindig nagyon érdekes, sűrű a helyzet, de kijött ebből a karfeszítésből. Meleg volt. Hogyha ott megfeszíti az ellenfél a karját, akkor borzasztó dolgok történhetek volna, akkor le kell kopogni, és akkor vége van Ipponnal. De egy perc után még mindig nem volt értékelhető technika. 0-0 minden oldalon, és Kovács előtt itt a nagy lehetőség. Tulajdonképpen teljesen váratlanul érintett bennünket ez a hatalmas teljesítmény. Kovács Tóninak ez a csupa szív mérkőzés sorozata, amit itt produkált a Palau Blaugránában, abban a csarnokban, ahol néhány évvel ezelőtt Nébald kard egyéniben világbajnoki aranyérmet nyert. Tehát nagy magyar sikernek volt már szemtanúja ez a néhány fal itt, ami körbeveszi ezt az egyébként nagyon szép csarnokot, a Nukamp, a hatalmas labdarúgó csarnok árnyékában, és 0-0 minden oldalon akkor, amikor 3 perc 33 másodperc van hátra az olimpiai döntőből a 95 kilónál könnyebb fiúk között. Valamivel aktívabb most Stevensnek több verseny rutinja van, több tapasztalata van, mint a magyar versenyzőnek. Robert Stevens több nemzetközi versenyen mutatta már meg képességeit. A juniorkorú magyar Kovács Antal tulajdonképpen életében, hát az természetes, hogy élete első olimpiája, de nagyobb világversenyen sem járt még. Most jöhet előre, jön előre Stevens, ő keményen tartja, aztán félek, hogy belenyúl a szemébe a magyar fiúnak. Vigyázz, Stevens, azért ez nem volt sportszerű. Szerencsére behúnyt a Tóni a szemét, és úgy vaktában elfordított egy picit az arcát, úgyhogy aztán nem sérült meg a szeme. Szélesen fognak, valamivel szélesebben most, ebből indíthatna Kovács valamit, de nem indítja még el. Jobban lehet megmozdítani, megmozgatni szélesebb fogásból az ellenfelet. Egy kaszáló csípőszerű valami, aztán inkább egy nagy külső horog az, amit produkál most Kovács, de mind a kettő rossz, mert kiszakad a fogás, meg kibújik az ellenfél a kabátjából. Nem szándékosan. Jön a kezdeményezés erről, a magyar fiú kezdeményezése erről, hanem azért, mert így alakult egyszerűen. Így jött össze a mozgás sorozat, a konstelláció ezt hozta magával. érdekes módon nagyon-nagyon nyugodtan tartja távol ellenfelét Kovács Tóni. Annyira nyugodtan, átgondoltan dolgozik, most egy sűjesztett pállal próbálkozott, de ez nem jött be, és most megfecskézi az ellenfél, aki fölül kerekedett, esetleg egy folytás fogást keresne, de hátul a feneke alatt kibújik most Kovács, és így azt hiszem azonnal fel fogják állítani. Ha nem is tudom talán, ha sikerül a kezét megfogni az ellenfélnek, ha sikerül kihúzni a kezét ott ebből a nehéz állásból, de nem sikerült, megállítja a mérkőzésvezető Holland Snyder, a két oldalbíró Slavki és Jimenez, és középről folytathatják a találkozót. Már túl vagyunk a fél idején az olimpiai döntőnek. A tét tehát az aranyérem, és kérem azt, hogy egy fiú Magyarországról, egy cselgáncsozó, egy judoka, egy fehérruhás, egy kabátszaggató most leviszi az ellenfelet egy lyukóval! Egy lyukóval jobbak vagyunk az ellenfélnél az olimpiai döntőben. Hát ez fényes. 1 perc 48 másodperc van hátra akkor, amikor kigyullad a lámpa a táblán, a magyar fiú tábláján, és egy lyukóval, hát kérem szépen, egyszerűen készületlenül ért, azt hiszem, még egyszer hangsúlyozom engem is, és mindenkit itt, a szakvezetőket, a többieket is, hogy ilyen fényesen szerepel egy ilyen legény az olimpián. Semmi megilletődöttség rajta. Ésszel dolgozik, egyetemi hallgató, Győzi is ésszel, Győzi szürke állománnyal, Győzi energiával is. Átgondoltan, nagyon okosan, ésszerűen versenyez. Most, amikor kinéz a táblára, azt láthatja rajta, hogy 1 perc 27 másodperc van hátra, és ha ezt kibírja, hát kérem, akkor világra szóló. Nem ismerem befejezni a mondatot. Nem vagyok ezúttal, nem vagyok most babonás, de Putnik Bálinttal beszélgettünk a mérkőzés előtt, és valami félelmetes dolgot mondott nekem Bálint. Majd, ha vége van a találkozónak, akkor elmondom. Ez a magyar legény egyébként, aki itt a döntőben versenyezhet, Paksról érkezett az Olimpia városába, Barcelonába, most mindezt elmondhatom, mert nem történik akció. Kovács Tóni május 28-i születésű, mindössze 20 éves, tehát junior korú, a műegyetemre jár, a Paksi atomerőmű versenyzője, felfedezője, nevelőedzője Tóth Béla volt, és Hangyási László a jelenlegi mestere. Hangyási mester bizonyára nagyon örül, hogy ilyen szépen beérett a munkája, és ez is jó egy lyukóra! Jajra jó volt! De szép volt! És kiírják a második lyukót, kizuhannak a négyszögön kívülre. Kérem, 1 perc 7 másodperc van hátra. A magyarok ökölbe szorított kézzel próbálják kemény helytállásra buzdítani Kovácsot. Nem kell neki mondani. Kovács abszolút ura a helyzetnek, főképpen szellemileg ura. És egy ilyen hosszú sorozat végén el tudom képzelni, hogy most már a fogás sem annyira acélos, belül vagyunk már az 1 percen. A mozdulatok is valamivel lassúbbak, a késő éjszaka, már a reflexek se olyan gyorsak, de 3/4 perc van hátra, és hogyha minden így marad, akkor valami szenzációs meglepetésnek örülhetünk a Palau Blaugránában. A közönség örjünk. Egyszerűen nem tudja elképzelni azt, hogy jön valahonnan Magyarországról egy teljesen ismeretlen, nemzetközileg teljesen ismeretlen versenyző, az itt az olimpiai döntőig menetel. És a döntőben is most már csak karnyújtásnyira, fél percnyire van a legnagyobb boldogságtól. Gyerünk, gyerünk, Tóni, gyerünk, Antikám, nem vagyunk közelebbi ismerettségben, alig-alig találkoztunk, nem is nagyon tudok fölnézni rá, mert 2 méter magas, ha beszélgetünk, nekem székre kell állni. De most felállnék a székre, hogy utána szót válthassunk. Kovács Tóni tartja az ellenfelet. Ő az okosabb, nem támad, nem erőlteti a dolgokat. 11 másodperc van hátra, és most már készítsék a pezsgőt, kedves hallgatók, ha rá nem szalad valamire, valami nagy hibára, most közben megburigázták, egy kokát kapott, illetve egy zsidót kapott, vagy súlyt kapott, elnézést kérek a hibáért, de ez egy kokát jelent csupán mindössze az ellenfélnek, aztán jelent még egyet, nem a másik oldalra, beírják, nulla, és olimpiai bajnok! Gondolják el, magyarok! Olimpiai bajnok, egy 20 esztendős fiatalember, Kovács Antal! Hát ez aztán a meglepetés! És most mondom el azt, amit Putnik Bálinttal a mérkőzés előtt beszélgettünk. Azt mondta, hogy ez a fiú csodákra képes. Ez a fiú megtette ezt a csodát. Amit az elős mérkőzések során művelt, az csak meglepetés volt. Itt a döntőben pedig véghez vitte a bravúrt, a csodát. olimpiai bajnok Kovács Antal Magyarország. Te jó kimondani, a Blaugránában készíthetik már a piros-fehér-zöld zászlót. Lehet, hogy őket is készületlenül éri majd ez. Most összeölelkeznek a magyar szakvezetőkkel. És azt hiszem, Tony, Anti, Tono, Toncsi nem is tudja elképzelni, nem is tudja elhinni még, hogy mi történt vele. 20 évesen olimpiai bajnok.
1992. július 28-án három magyar arany is született az olimpián, majd 29 évvel később ugyanezen a napon lett először olimpiai bajnok Milák Kristóf.
A négyes pályán Milák Kristóf, aki felméri a terepet, a távolba tekint, a kettesen pedig Kenderesi Tamás, két magyar a 200 méteres pillanatúzás döntőjében az olimpián. És Milák azt mondja, hogy most már nem fürdik, nem edz, ez már véresen komoly. Chad Leclerc mellette, aki nagyon jól elkapja a rajtot, de Milák, amikor 25 méterhez érnek, már átveszi a vezetést. Kenderesi Tamás kettővel, Milák mellett a kettes pályán teát. Miláki a négyes, és Chad Leclerc-val egyelőre vezetik a mezőnyt. Milák Kristóf az első helyen, amikor 50 méternél erélik a falat, 24-66 a világcsúcs részidő, az övé 18 század másodperccel jobb. Tehát Milák 24-48, Kenderesi Tamás a hatodik helyen 25,57 század másodperccel. Gyerünk Tamás a kettesen, tudom, hogy az utolsó 50 nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon veszélyes. Chad Leclerc pedig egyelőre ott Milák mellett, sőt, egy icipicivel a dél-afrikai vezet Milák Kristóf előtt. Közelednek a falhoz, erős iramot diktálnak mindannyian, Federica Burdisso, az olasz is ott van az első háromban. Nézzük tehát, most már kívül a világcsúcs részidőn Leclerc, Burdisso, Milák a sorrend. Kenderesi pillanatban a hetedik helyen. Gyerünk, Kristóf, most már menni kell, most már nincsen besem, most már kell szárnyalni a víz fölött. És Milák meg is teszi, meg is fogadja. Tudja ő nagyon jól, hát ő tudja legjobban, hogy mit kell csinálni a vízben. Most már Leclerc előtt. Az olasz is egy kicsit lemaradt. Kenderesi pedig elkezd hajrázni. Gyerünk, Tamás ott a kettes pályán. Lehet menni, Tomikám. Eléri a falat Milák Kristóf pillanatokon belül. Most rátett egy lapáttal. Most följebb kapcsolt két sebességgel legalább. És Milák most már vezet. Burdisso előtt egy másodperccel. Leclerc előtt másfél másodperccel. És Milák növeli az előnyét. Egy testhoz most már. És ez most már majdnem szökési sebesség. Gyerünk. Nem érdekel bennünket semmiféle világrekord, olimpiai rekord. Milák Kristóf utcahosszal óriási. Még ki kell mérni azt a 10 métert, azt a 12-t. És ön Kenderes is az éremért. Milák Kristóf meg nyeri az olimpiai bajnok címet. Ebben a pillanatban olimpiai bajnok Milák Kristóf. 1 perc 51,25 század másodperccel. Kenderesi a negyedik helyen. Milák Kristóf olimpiai bajnok, megdolgozott érte, nagyon kemény volt.
Július 28-a sikeres nap a magyar sport történetében, de sok ilyen sikeres nyári nap van, szerencsére. Vagyis fogunk még ilyen adást csinálni a jövőben is. Mára viszont a visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió sport archívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban